Hello, hello!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok! Remélem van hangom itt is, ott is. Kérnék egy kis visszajelzést a jelenlévőktől, hogy hallanak-e.
Itt van, az biztos.
Na, nagyon király, köszöntünk mindenkit, ez itt a Menjetek Körbe podcast harmadik évadjának 5. epizódja, és hát Phoenix és Bristol után vagyunk a szokásos résztvevőkkel, most nem fogok egyesül bemutatni mindenkit, mit szóltok. Itt van velünk szokás szerint dr. Juhász Zoltán, Molnár Dávid és Rósa András, és jó magam pedig Módos János vagyok. Ezt azért tettem, hogy egy kicsit haladjunk, ugyanis rengeteg témánk van a mai napra, meg hát ennyi idő után már ugye mindenkinek a hangját természetesen megismeritek, azt gondolom. És vágjuk is a közepébe.
Körülbelül ugyanannyi időt spóroltál ezzel, hogy felvezetted, hogy nem fogsz mindenkit egyesével bemutatni, mintha egyébként bemutattál volna mindenkit egyesével.
Ez lehet. Főleg így. Így már kétszer annyi
így idő. Így ugye? Totál kontraproduktív lett.
Nekem tetszik ez egyébként ez a dolog, mert legalább valami kis változatosságot hoz el a történetbe. Tehát 3 évadon keresztül mindig úgy ment, hogy itt van velünk dr. Juhász Zoltán, stb. Most egy kicsit változtattunk, kicsit szabadjára engedtük a gondolatainkat. Tetszik nekem ez az új Boszkó?
Ilyenkor derülnek ki a dolgok. Ez, tehát eddig nem tetszett gyakorlatilag a modának a bemutatkozás. Ebből azért kiderül.
Lehet, hogy más sem most, tudod, és szépen a felszíne kerülnek
szépen,
ezek
az... Hát de most
ezeket
tagadjam.
A beszélgetéseket meg kell ejteni.
Például a Super Speedway hétérség sem tetszett, de hát...
Azon gondolkod, amikor Moda volt a műsorvezető, akkor ő hogy konferáltad föl ezt a műsort?
Ezt azt hiszem, hogy a történelmi archívum fogja megmondani, mert... Sajnos én ilyen dolgokra nem emlékszem, arra sem, hogy tegnap mit kajáltam, de valószínűleg nem a Boszkó-féle megoldást választottam. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A Menjetek Körbe podcast második szezonjának 22. epizódja következik, és hát arra számítottunk, hogy a zsúfolt, már-már kaotikus nyár után az ősz egy kicsit lazább lesz, és jobban össze tudjuk szervezni a dolgainkat, de hát ahogy a mellékelt ábra mutatja, és a podcastunk gyakorisága, vagy rendszertelensége is mutatja, ez egyáltalán nincs így. Azonban hárman itt vagyunk, és összegyűltünk, és hogyha az elmúlt héten ki is maradt, sőt, talán az elmúlt 2 héten kimaradt a podcast adásunk, akkor most megpróbáljuk bepótolni az addig eltelt, illetve az azóta eltelt eseményeket, ugyanis nagyon sok minden történt az elmúlt hetekben. Rós András és dr. Juhász Zoltán, a két beszélgető társam ebben a következő nagyjából másfél-két órában, ahogy azt már megszokhattátok.
Mindegy, a lényeg az, hogy rengeteg időt spóroltunk.
Igen, most már 4-szer annyi idő elment, de lehet, hogy ezen túl így lesz. Köszöntünk mindenkit a Twitch-en természetesen, aki élőben itt van velünk. És hát akkor robogjunk is, srácok, mert tényleg nagyon-nagyon sok a téma. Ugye Phoenix és Bristol után vagyunk, Christopher Bell nyert Phoenixben a Cup-ban, és Danny Hamlin pedig Bristolban, de még mielőtt ide eljutnánk, és ezekről egy picit beszélnénk, be is dobnám az első témámat, amit Zoli, alapvetően te vetettél fel, hogy mi történt Kyle Busch-sal a Truck Series-ben, megkopott vajon Kyle Busch tudása? Nem nagyon jönnek ezek a beugrós győzelmek mostanában.
Hát én vetettem ugyan fel, de én a véleményetekre lennék kíváncsi, nekem van egy elég határozott álláspontom, amit nem lőnék le. Szóval igen, a kérdés felvetés az úgy hangzik, hogy megint végignéztünk egy olyan truck versenyt, ahol Kyle Busch elindult, jó volt, de nem kimagasló, és megint megverték, csak úgy, mint ahogyan 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt most már Las Vegasban is tették, és minthogyha a győzelmi rátája a Truck Series-en belül így az évek során egy picit hanyatlana. Úgyhogy kíváncsi lennék a véleményetekre, rá lehet kötni, mert szerintem itt is lehet keresgetni valahol a titok nyitját, hogy mennyiben más a Spire Motorsportsnál beugróként szerepelni, mintsem a saját nevét, a saját csapatának a nevével ötvözve, nyilván teljesen más motivációkkal versenyezni.
Most Kyle Busch-nak tényleg meg kell nyerni minden versenyt, tehát hogyha nem nyer meg egy versenyt Kyle Busch, ami mondjuk egy track szériás futam, akkor már mi történt Kyle Busch-sal, és megkopott a tudása?
Nem, én azt mondom, hogy a győzelmi rátája. De hogyha megnézitek azért az elmúlt évekből, az elmúlt mondjuk 2-3 esztendőből, a win rate-je az zuhanciát mutat.
Kezd felfejlődni a mezőny. Erősebb lett a track széria most már, nem csak Kyle Busch-ról szól, hanem vannak olyan versenyzők, olyan full-time versenyzők, akik nemhogy esélytelenként állnak ki Kyle Busch-sal szemben, hanem adott esetben a saját terepükön, jobbak tudnak lenni, akár egy körön, akár egy kicsit hosszabb távon, mint Kyle Busch, aki mondjuk egy évben 5 futamra beugrik. Szerintem ennyire egyszerű a matek.
Nem eszik olyan forrónak esett szerintem se, tehát Kyle Busch talán abból már egy picit veszített, hogy egy track versenyen is 150%-ot hozzon ki az autóból, de, és ami egyébként valószínűleg egy második hely helyett egy első helyet jelentene a versenyek nagy részében, azért azt is kell nézni, hogy nem segít neki a csapata. Ahogy a Cup Series-ben, úgy a Track Series-ben sem segítette meg őt a csapata az elmúlt hetekben. Úgyhogy szerintem azért az, hogy 3-ból 1 győzelem, és egyébként a másik két versenyen is ott volt a győzelemért folytatott harcért, vagy a harcban, azért én nem írnám le Kyle Busch-t. Nyilván nagyon sok mindent átad a csapattársaknak is, mentorálja őket, picit próbálja is már a következő generációt felfejleszteni, meg azért azt se felejtsük el, hogy ő azzal a Toyotával, amivel a versenyeinek a nagy százalékát megnyerte, már nem azzal a Toyotával versenyez. Nyilván az, hogy évi 5 versenyt mehet, az nem segíti abban, hogy egyre inkább rá szokjon és összeszokjon ezzel a Chevy trákkal, bármennyire is, ugye nyilván elképesztően picik a különbségek a trákok között, egy Toyota, egy Chevy és egy Ford trák között, mégis vannak, és Kyle Busch már nem ezzel az autóval versenyzik, úgyhogy ehhez képest szerintem nem megy rosszul, folyamatosan ott van a győzelmekért folytatott harcban, nem nyer annyi versenyt, mint pár évvel ezelőtt, de akkor még Toyotával ment, és azért Kyle Busch is nagy változásokon ment át az utóbbi pár évben.
Én amúgy a kettő között látom valahol az igazságot, vagy szerintem mind a két tényező hozzád egy kicsit, hogy nem szerepelhet annyit alacsonyabb szériákban, illetve hogy nem a saját csapatában versenyez, és mondhatjuk, hogy idegen autóval, mert azért Toyotáról Chevyre váltani biztos, hogy vannak olyan apró különbségek, amiket mi nem látunk, nem érzünk, és ez befolyásolja a versenyzőt, én legalábbis ezt gondolom, nem mindegy, hogy ki mivel megy, amit 1000 éve megszokott, vagy egy tök új technikába beülsz. Ez az egyik. A másik az, hogy szerintem fantasztikus a NASCAR utánpótlás. Engem meglepett az Xfinity mezőny is, és a Track mezőny is az idei évben is, és az elmúlt pár évben is. Én nem gondolom, hogy ennyire sok tehetséges vagy jó versenyző ment volna alacsonyabb szériákban az előtte lévő időszakban. Szerintem picit volt ott egy lyuk, egy ilyen 10-15 éves lyuk, ahol ugyan tűntek föl tehetségek, de nem ennyi. Tehát az, hogy megjön egy Ty Gibbs, és gyakorlatilag átugorva a trackot megnyer egy Xfinity-t kapásból, úgy, hogy Arka bajnokként érkezett. Az, hogy egy Carson Hossevár egyből fölmegy a Cup-ba, és én azt gondolom, hogy nem val szégyent. Ezek olyan ugrások, amiket én nagyon régóta nem láttam, és bizony ilyen fiúk a mai napig meglapulnak a track mezőnybe, és Christian Eckes sem értem, hogy miért nem kap egyébként nagyobb lehetőséget, mert olykor fantasztikusan versenyez. Ez a mezőny viszonylag erősnek mondható. Beugrókkal is, meg beugrók nélkül is, én ezt gondolom legalábbis.
Nem tudom, azért ha erre az utolsó gondolatra rácsatlakozhatok, ha mondjuk úgy visszagörgetjük az elmúlt 15 évnek a Truck Series bajnokait, akkor azért korábban Austin Dillonok, Busherök, Craftonok, Eric Jones, Johnny Sauter, Christopher Bell nyertek truck bajnoki címet, és azért volt William Byronnak is nagyon-nagyon közeli esélye, és az elmúlt 3 szezonból 2-ben Ben Rhodes nyerte meg a bajnokságot történetesen, aki abban egyetértettünk legutóbb, amikor ezt vesézgettük, hogy nem biztos, hogy a NASCAR történetének legnagyobb tehetség. És ehhez képest Kyle Busch-nak az elmúlt nagyjából egy évtizedben, mióta erősen limitált track szezonokat fut, tehát vagy 4 vagy 5 versenyt ment egy szezonon belül, egyedüli kivétel a 2017-es idény, amikor 7-et. Szóval azóta az elmúlt 2-3 esztendő az azért jóval szerényebb eredményeket hoz, mert mondjuk 2022-ben 5 beugrásából 1 győzelem, 2021-ben, 2023-ban 5-ből 2-t nyert meg. Ezt kell összehasonlítani azzal, hogy a 2017 és 2020 közötti időszakban 5-ből ötből hármat, illetve ötből kettőt nyert meg, szóval az a win rate az bizony visszacsúszik egy kicsit. Én azt gondolom, hogy az biztos, hogy nem segíti Kyle Busch-nak a lefelé kirándulásait, hogy ennyiben különbözik a vasárnaponként vezetett autó a péntekenként vagy szombatonként vezetett autótól. És még egy ilyen nagy formátumú versenyzőnek is ez lehet, hogy ez a fajta átállás, ez nem megy gördülékenyen. Másrészt pedig Andrisra reflektálva, a Spire-rel nincs még meg az az egység, ami kellene. Tehát én amikor Kyle Busch-t idén szenvedni láttam, akkor az mind-mind az autó balanszára volt visszavezethető, nem láttam olyat, hogy ő maga ne találná az edge-et, a fogást a Truck Series mezőnyén, hanem ő a saját autójával vívott, és nem a mezőnytől kapott ki.
Egyébként én még azt is hozzátenném, hogy Kyle Busch azért a versenyei nagy részét a mezőny legjobb autójában nyerte meg. Szerintem ez kijelenthető, hogy a Truck Series-ben vannak nagyon jó csapatok, vagy voltak nagyon jó csapatok, de a Kyle Busch Motorsports és Toyotának a keveréke és ötvözete az legyőzhetetlen volt, és ha még bele is ültetted Kyle Busch-t, akkor az meg tényleg egy verhetetlen kombinációt jelentett. Én úgy érzem még mindig, hogy ez a Chevys projekt, amit gyakorlatilag ugye a Kyle Busch Motorsports vett át, és most már a Spire vezet, ez még mindig nagyon gyerekcipőbe jár a Truck Series-ben. Még mindig, hogyha választanom kéne, akkor lehet, hogy nem csak a Toyota-t, de még talán a Fordot is a Chevy Truck programja elé raknám. Főleg úgy, hogy a Toyota is nagy erőforrásokat öl a Truck Series-be, a Ford is kijelentette, hogy igazából ők a Cup Series-re és a Truck Series-re koncentrálnak, az Xfinity Series-be igazából annyira nem húzzák a szekeret, ami azért érdekes, mert hogy gyakorlatilag az Xfinity Series-be van szerintem a legerősebb csapatuk, hát nyilván, hogyha itt a Cup Series-t most nem nézzük, úgyhogy mindenki nagyon nagy figyelmet szentel a Truck Series-nek, és szerintem a Chevy Truck programja még nem tartott, ahol a Toyota és a Ford.
Ez most meglep, amit mondasz, mert szerintem a Spire Motorsports, meg a McAnally Hilgeman, és kiegészülve a Sanchez féle Rev Racing-gel, ami hát egy ilyen újabb Spire Motorsports-szerű kezdeményezés. Szóval szerintem ez idén abszolút meghatározónak tűnik. És én azt is gondolom, hogy talán most a Chevysek előrébb járnak a trackban, mint bármelyik másik márka.
Az összes futamot Chevyvel nyert.
Ha nyers tempót nézzük, akkor lehet. Tehát az időmérőkön elképesztő tempót tudnak a Chevyk, és általában a Fordoknak meg a Toyotáknak kapaszkodni kell. De azért én sokszor láttam Corey Haimékat följönni a mezőny hátuljából, és megérkezni a verseny végére, vagy versenytempón jobb teljesítményt hozni, mint a Chevyk. Ekisznek a teljesítményével nem lehetett vitatkozni ezen a bristoli versenyen, mint ahogy egyébként Raja Karu teljesítményével sem Las Vegasban. Nagyon erős a Chevy, de azt gondolom, hogy Kyle Busch néha még egy picit szerintem magára vállalja a próbálkozó, tehát feláldozza magát azért, hogy majd ő kitesztel egy-két dolgot a Chevy számára, amit lehet, hogy egy-két versennyel később egy Christian Ekis vagy egy Raja Karut arat le babérként.
Ha már beszélgettünk Ekisről róla, mi a véleményetek? Mert amit itt mutatott most ezen a versenyen, az közel fantasztikus volt neki. Mennyi lehetősége lesz előrelépni, vagy mit gondoltok, meddig látjuk őt még a Truck Series-ben? Mikor kerülhet fel az Xfinity-be, vagy esetleg a Cup-ba? Ugye, ha jól tudom, akkor egy 23 éves fiatalemberről beszélünk.
Veteránról. 23 éves veteránról.
Igen. Ez a bajom, hogy nem igazán látom, hogy őt bárki tolná előre, és bármilyen komolyabb lehetősége lenne, pedig azért, aki Kyle Busch-sal egy nyílt küzdelemben, egy nyitott versenyben meg tud úgy valójában küzdeni, hogy az tényleg a tempóról szól, meg arról, hogy ki hogy osztja be a gumikat, ki milyen éveket használ, ki hogy kezeli a forgalmat, és ebben jobb tud lenni. Nyilván a trackról beszélünk, tehát a kupa az egy teljesen másik kávéház, de hogy aki ezt itt meg tudja csinálni, az egészen biztosan nem tehetségtelen.
Nem, biztos, abszolút. Tavaly 4 verseny nyertek ezt, tehát szerintem nagyon érik ott egy bajnoki cím, és a McAnally Hilgemön azt gondolom, hogy talán fennállása során a legjobb autókat tolja be alá. Úgyhogy én nagyon sok várok Ekesztől, szerintem az egyik favoritja a bajnokságnak. Tavaly is impresszíven ment, tényleg nagyon kevésen múlott, hogyha jól emlékszem, a bajnoki négyes döntős részvétele az utolsó pillanatig nyitott volt. Úgyhogy nekem ez azt mondatja, hogy egy bajnoki címre van attól, hogy nagyon komolyan elkezdjék őt Xfinity-s csapatok megkínálni egy-egy szerződéssel, ami tudjuk, hogy megint egy hatalmas ugrás a trackhoz képest, és az Xfinity-ben megint lesz majd olyan összehasonlítási alap, ami segíthet. Nekem az a bajom ezekkel a típusú Ekes szintű figurákkal, és lehet, hogy nagyon tévedek, hogy borzasztó sok időt elveszítenek az életükből a Truck Series-ben. Tehát az nem fér bele, amikor a Cup Series-ben már 22, 23, 24 éves veterán, másod-harmadéves versenyzőket látunk, amikor a Ty Gibbs-ek, a Harrison Burton-ök, a Justin Haley-k, de még azt mondom, hogy akár a Chase Briscoe-k meg a Christopher Bell-ek is úgy fognak eljutni a 30. életévükig, hogy lesz bennük szűk egy évtized NASCAR Cup Series tapasztalata, akkor Ekes ezzel a mostani előrehaladási ütemével legfeljebb 30 éves korára kaphat egyszer egy Cup Series lehetőséget, és akkor majd mi végignézünk megint egy 30 éves újonc szezont, mint mondjuk Josh Berry esetében, némi túlzással, meg kicsit ferdítek, de hogy ez nekem kisebb távlatokat nyit meg, és nem gondolnám, hogy ez egy olyan nagyon eladható karrier szponzorációs szinten, úgyhogy én aggódom. Nem hinném, hogy ebből egy komoly kupás karrier valaha is összejöhet, ebből track meg Xfinity bajnokságokra lehet utazni a belátható jövőn belül.
Ez feltétlenül ekkora probléma, Zoli, tehát azért a NASCAR az egy olyan sportág, ahol 50 évesen is bőven lehet jól teljesíteni, ezt láttuk már több alkalommal. Tehát, hogyha valaki egy kicsit később érő típus, és mondjuk van 3-4 éves lemaradása, az legalábbis szerintem nem feltétlenül olyan probléma, mint hogyha mondjuk egy formula autós top kategóriában történne meg ugyanez. Tehát, hogyha mondjuk F1-es nevelősorozatokat nézünk, akkor már szokták mondani, hogy 21-22 évesen már illene ott lenni, hogyha meg 25 éves vagy, akkor kiöregedtél ebből a sztoriból. Szerintem a NASCAR-ra ez egyáltalán nem igaz.
De sokat változott a helyzet. Itt 39 évesen statisztikailag a csúcson van egy Cup Series versenyző, feltéve, hogy van mögötte legalább egy évtized Cup Series tapasztalat, ez az egyik dolog, a másik dolog. Mondjál mondjuk a modernkori NASCAR versenyzésből, tehát így 2015-től kezdődően olyan versenyzőket, akik a Cup Series-ben 30 év fölött debütáltak, és vitték komolyabb dolgokra.
Egyből most nem megy egy se. Az ilyenekben hát nem vagyok jó, de olyan
kíváncsi volt a Boda válaszára. Josh Berry olyan... egyébként, nem? Tehát azt lehet
mondani. És ő vitte valamire a Cup Series-ben? Még nem.
11. lett a Bristoli versenye.
Helyes szezonos pályafutásának 5. versenye. Még nem. Ki tudja, hogy mi lesz Josh Berryből? Olyan versenyzőket tudok mondani, akik bőven 40 fölött még
Alex Bowman?
Pályafutásuk csúcsán voltak. Nem Alex Bowman, ő még nincs 40.
Hát, de én Bowman értem. Bőven 30 év alatt mutatkozott be.
És reméljük a pályafutás a csúcsán sincs még, mert akkor ez nem volt egy nagy karrier.
Hát egyébként ez megint egy érdekes kérdés lehet, hogy túl van-e Alex Bowman karrierje csúcsán, mert...
Én az ő érdekében remélem, hogy nincs túl karrierje csúcsán, és tőle én idén egyébként várok egy feltámadást, mint ahogy egyébként feltámadt a NASCAR-nak a short track csomagja is, ugye Phoenixben láthattuk először ezt az új short track csomagot, és hát Bristolban kaptunk egy egészen érdekes kombót. Mit gondoltok erről a két futamról, amit most láttunk? Működik-e a short track csomag? Jó verseny volt-e Bristol?
Bristolban nem a Short Track csomag volt.
Tudom.
Igen.
Tudom. Ez sok kérdés volt egyben, mert hogy az egyik részről a Phoenix-i Short Track csomag, a másik részben gondoltam, belebújtatom a mi volt Bristolban ilyen viccesen, és kíváncsi voltam, hogy ki hogy reagál.
Attól függ, hogy kit kérdezel meg, ha az iRacing-et kérdezed meg, akkor Bristolban
ott két is a Short Track-ról. Ott két Short Track volt.
Igen, ez gyakorlatilag adja a sztori, hogy egy kicsit a hallgatókat, meg egy Zoliék és felhozzuk, hogy hát ugye teszteltünk a bristoli versenyt, illetve Boszkó tesztelt, nekem a képeket küldte el, hogy te, Orfi, Bristolban nem a normális
másfeles
csomaggal mennek? Mondom, de. Nézd ide! És elküldi a képet, és a bristoli csomag az a rendes short track csomag lett. Az iRacing úgy gondolta, hogy short track, és Bristolba is azzal fognak venni. Úgyhogy az iRacing nem volt tisztában azzal, hogy Bristolba nem vitték el a short track csomagot, de hát ugye Phoenixben azt hiszem, hogy már az volt.
Az volt, csak összevontam a két kérdést, hogy neki én annyit szerepelne.
Hát Bristolban jobban működött a short track csomag. Nem egyébként, egyébként Phoenixben is szerintem egy egészen fogyasztható verseny volt, úgyhogy bár egy kicsit már megkoptak az emlékeim, így egy hétnyi influenzával eltöltött fantasztikus pihenés után, de hát én úgy emlékszem, hogy...
Tulajdonképpen te egy hétre influencer lettél?
Ja, Istenem!
Na, köszi srácok, hogy itt voltatok. El is felejtettem, okay. Mit akartam mondani. Valaki, bocsánat. Folytassa.
Én nekem tetszett amúgy, moda, én veled vagyok. Közben itt összeborítom az asztalt. Nekem nagyon tetszett.
Ennyire jó volt, hogy összeborított tőle az asztalt? Megmondom őszintén, egyébként Phoenixhez túl sok értelmes gondolatot nem tudok fűzni, mert
Phoenixhez?
Egész egyszerűen nem láttam. Ettől függetlenül a bristoli verseny a zseniális volt, még ha nem is short track csomaggal futották.
Igen, jó, akkor srácok, inkább szétszedem a kérdést, jó? Mert úgy látom, hogy sokkal. Tehát Phoenix, megjött az új short track csomag.
Ez nem az a hely, ahol ezt meg lehet csinálni, Moszkva.
Milyennek láttátok azt a versenyt? Bristolt felejtsük el, majd megkérdezem azt is külön. Tehát az új short track csomag.
Kétszer akart rövidíteni, hogy idézzem, ő kevesebbet szerepeljen. Ugye? És igen. Ezzel legalább 6 perc, nettó 6 perc műsoridőt veszítettünk.
Szóval, ez így van. Phoenix, milyen volt az új short track csomag? Bristolt felejtsük, hagyjuk. Phoenix.
Jó volt. Tetszett, jó volt.
De nem is láttad.
Aki bevallotta, hogy nem látta, bólogatja. Egyébként azt kell mondanom, nem vagy profi moda, mert csak így bólogatni kellett valamit a többiek mondanak, az arra, abból összeszedni némi infomorzsát, és csak így bedobni a végén. Igen, nekem is az a véleményem, mint Zolinak, hogy igen.
Azt mondták, hogy jó volt.
Mond. Elfből ilyet nem mond, hogy neki ugyanaz a véleménye, mint Zolinak. Tehát ez ki van zárva?
Na már, hát Zoli, hát hányszor értettünk már egyet? A 3 évad alatt. Ne viccelj.
Nem, szerintem ilyen 5-6-szor is.
Legalább én már 4-re emlékszek.
És nettóban felvettünk szerintem bőven több, mint 100 órát, és volt 5 alkalom, amikor egyet értett velem.
Na várjál, az igazi rajongók, bocsáss meg, az igazi rajongók számára egy feladat. Gyűjtsék ki azokat a jeleneteket az eddigi 3 évadnyi podcastból, amikor mi egyet értettünk. Két hét múlva házi kikérdezzük.
Aki ezt megcsinálja, azt nem irigylem. Na, minden esetre néhány dolog, csak hogy tényszerűek legyünk. Alex Bowman, volt itt nyitva hagyva egy kérdés. Alex Bowman most 30 éves, idén. Tehát ez 2014-ben ő már teljes szezont futott a BK Racing-el, 2015-ben meg a Tommy Baldwin Racing-el a Cup Series-ben. Aztán 2018-tól átvette a 88-est, utána 48-as teljes menetrendet, hogy ő bőven 30 éves kora alatt már full szezonokat ment a Cup Series-ben. A Phoenix-i kérdésre visszakanyarodva. Na most én nem sokat láttam különbséget őszintén szólva, tehát hogy értem én, hogy lecsippentettünk az underwingből, diffúzorból, értem én, hogy egy incsel megnöveltük a hátsó spoilernek a nagyságát, de ez semmi nem változtatott az ég egyet a világon. Tehát én ugyanazt a versenyt láttam, mint amit Phoenix 2023-ban hozott tavasszal, hozott ősszel, nehéz volt előzni, szignifikánsan gyorsabbnak kellett lenned az előtted haladónál, hogy tudj előzni, és legfeljebb az erőviszonyokban volt változás, mert azt szerintem egy nem várt fejleménye volt ennek a Phoenixi versenynek, hogy a Hendrick Motorsports nem előrelépett a lapos, rövidoválos csomagjával, hanem visszazuhant, méghozzá nem is keveset. A Toyota és a Joe Gibbs Racing, de mondhatjuk, hogy a Toyota úgy testületileg pedig, akkor átelőzött, és olyan, mintha ezt az új Toyota Camryt direkt ezekre a short lapos oválokra találták volna ki. Csaktán nem bajnoki címet akarnak nyerni.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, és én is pont ezt akartam mondani, hogy a Toyota teljesen ráment. Én szerintem nem is a short track csomagra, Phoenixre, konkrétan Phoenixre fejlesztettek autót a télen, és igazuk van, hát odáig eljutnak valahogy rutinból, legalább egy pilótájuk, de szerintem az idei teljesítményüket nézve inkább kettő kandidált az esélyes, és az egyikkel be fogják húzni, és én arra számítok egyébként, hogy egy Christopher Bell, Danny Hamlin kombó lesz, és amit emlékeztek, hogy mit mondott a zsombi az élő szereplős, vagy az élő felvételen, amikor ott voltunk
Baba a rendezvényen?
Nem, ő azt mondta, hogy ez Danny Hamlin éve lesz, és én már egyre inkább hajlok arra, hogy lehet, hogy ez Danny Hamlin éve lesz, gyerekek, attól, hogy előbb vagy utóbb meg fogja csinálni Hamlin.
Figyelj, én csak annyit akartam mondani, hogy érdekes egyébként ez, mert én megint most a nyers tempót tudom visszahozni, hogy lehet, hogy ha megnézitek az időmérőket, azért a Toyoták nem mindig voltak a leggyorsabbak, viszont gumikopásban valami olyat találtak. Hát nézzétek meg, hogy Christopher Bell, amikor ilyen 0,3-kal volt gyorsabb az etapja második felébe, mint a komplett mezőny Phoenixben. És most is azt láttad Bristolban is, hogy egyszerűen gumikopásban a Toyota olyan szinteket hoz el, hogy a többiek tehát vakarja a fejét az egész garázs, hogy mit talált a Toyota?
A Danny Hamlin éve lesz-e című történet az általában ott szokott megbukni, hogy elérünk a bajnoki döntőről döntő versenyre, és ott valami történik Danny Hamlinnel az azt megelőző egy héten, vagy magán a bajnoki döntőn, tehát ezt azért még várjuk meg, hogy mi lesz a vége. Egyébként szerintem tökéletesen leírtátok, hogy mi a probléma ezzel a bajnoki szisztémával, hogyha valaki így ráfejleszt Phoenixre és arra koncentrálsz, hogy hát akkor csak Phoenix és Phoenixben legyünk a legjobbak, hát puff, tulajdonképpen az az egyetlen olyan verseny, amin ezt meg lehet csinálni, és gyakorlatilag a legfontosabb verseny az egész évben. Szerintem egyébként ez egy... Most úgy, tényleg úgy mondom, hogy csak így részleteket láttam a futamból. Phoenix első verseny az általában azért mindig más képet szokott mutatni, mint a bajnoki finálé. Addig azért eltelik egy jó fél év, tehát nem feltétlenül biztos az, hogy ami erőviszonyokat láttunk most, az majd ugyanúgy tükröződni fog a bajnoki fináléban is. Tehát addig azért még nagyon sok lehetőség van reagálni azokra a dolgokra, amit ott tapasztaltak.
De azt tegyük hozzá, hogy állítólag a Joe Gibbs Racingnek a négy versenyzője úgy vezetett fejenként legalább 50 kört ezen a Phoenixi futamon, hogy az elmondások szerint négyen négy teljesen különböző setup-pal mentek. És tették ezt úgy, hogy egy hónapja kapták meg versenykörülmények közé az új kaszniukat. Tehát ebben pont, hogy olyan távlatok vannak, hogy... Még lehet, hogy őszre nagyobb lesz ezen a pályán a Joe Gibbs Racingnek, meg általában a Toyotáknak az előnye, mert ha megnézitek, akkor ami 2023 tavaszán a Hendrick Motorsports helyel közel, de fölényben volt Phoenixben, addigra ezt az előnyüket elveszítették a tavalyi bajnoki döntőre, és ott Blaney volt a kimagaslóan legjobb, Bell nem tudjuk, mire ment volna műszaki hiba nélkül, azt azért hozzátenném. És most pedig tavaszra, nemhogy a Hendrick Motorsports úgy visszazárkózott volna egy kicsit Blaneynek a szintjére, meg visszazárkózott volna a mindenkori leggyorsabbnak a szintjére, hanem terített Bentley volt az egész Hendrick Motorsports, hát 14. hely volt a legjobbjuk ezen a versenyen. Kyle Larson számomra döbbenetesen lassan ment ezen a pályán. Elliottot én nem nagyon láttam felbukkanni sehol se. Byron hitvány tempót ment az egész hétvégén, Bowman-t ki se kellett ejtenie szerintem senkinek a száján, úgyhogy meg egyébként is neki ez egy gyenge pályája, úgyhogy aggasztó hírek jönnek a Hendrick Motorsports Phoenixi házasságáról. Az meg, hogy a Joe Gibbs Racing itt tart ezzel az autóval, hát az volt a közmegegyezés, amikor személyesen erről beszélgettünk a Gamerlandben Pesten, hogy ha a Toyotának sikerül valahogyan túlélnie az első egyharmadát a szezonnak, ami egy ilyen, hogy mondjam, kezdeti bukdácsolás időszaka is lehet, vagy úgy kiismerni az autónak a limitjeit, akkor a szezon közepére, végére szépen megérkezhetnek, és akár bajnoki címre is esélyesek lehetnek. Arra senki nem számított szerintem, hogy megrendeznek egy jó fokmérőnek számító Phoenixi versenyt, megrendeznek egy nem tudom milyen fokmérőnek számító elég vad bristoli versenyt, és akármilyen körülmények közé dobálod be a Toyotákat, ezen a pályatípuson, ezen talán minden eddiginél erősebb a Toyotának a tempója.
Oszkó, mondtál valamit, de nem halljuk.
És még mindig nem. Valami történt.
Lehet, hogy nem is olyan nagy baj. Na mindegy, srácok, addig akkor beszéljünk arról, hogy kell tényleg ide negyedik embernek a Boszkó. Jó díszlet, gyane.
Ez a orra előtt, háta mögött.
Ugye? Nem tud reagálni. Hát próbál ő, de hát a természet megoldotta a dolgokat. Mutogasd el, Boszkó, írd le, felolvasom.
Szerintem Moda, te voltál a bűnös. Valamilyen kihúztad a mikrofonját Boszkónak. Hát, oké.
Halló?
Na mindegy, szóval, és itt van, és megjött.
Random hiba, semmi nem történt, beléptem a hangvezérlőbe, és bekapcsoltam, meg kikapcsoltam ugyanezt a mikrofont, és működik. És már nem tudom, hogy mit akartam mondani, de durva. Ja, tudom, kiszámoltam, képzeljétek el, hogy eddigi alkalomak során 8162 percnyi adást rögzítettünk, és ez alatt értettetek egyet ötször, hatszor, ezt így mellékesen csak így ilyen zárójel bezár jelleggel így közben kikalkuláltam.
Azért azt figyelitek, hogy miközben mi az élet és a NASCAR főleg nagy dolgairól beszélgetünk, addig Boszkó milyen egyéb látszattevékenységeket végez.
Bedurrantotta a kalkulátort.
Ez a csoda eszközöm, amikor még a legelején szó volt, akkor megnéztem, hogy mennyi az összeadás idő a telefonomon, és gyorsan felszoroztam az átlag adás időt az epizódok számával, és így jött ki ez a fantasztikus 8100, talán 62, már nem emlékszem, de akkor mi lenne, hogyha átcsúsznánk az eredetileg egyben lévő kérdés második felére, hogy mit láthattunk Bristolban, hogy tetszett nektek a futam, és mitől volt ez olyan futam, amilyen, aminek egyébként semmi köze a Short Trackhez és Phoenixhez, tehát most azt felejtsük el, kérlek titeket, és erről a Bristolról, ami a másfeles csomaggal megy.
Bristol Speedway-ről.
Ez egy nagyon jó verseny volt. Végig izgalmas volt, és nem lehetett igazából tudni, hogy végül ki fog kikerekedni. Nyilván Hamlin azért a verseny közepétől kezdve nagyon erősnek mutatkozott, de hát a gumik miatt nem lehetett tudni, hogy ki lesz az, aki hirtelen egy defektet kap. Mindenki a határán mozgott annak, hogy mikor jön ki a pitródra, mikor cseréli le a gumiambroncsokat. Tényleg annyi ismeretlenes volt ez az egyenlet. Én egy picit szerintem át is estünk a ló túloldalára, tehát nekem az egyetlen problémám az volt, hogy tényleg egy olyan full ismeretlenbe dobták be a csapatokat azzal, hogy felrakták ezt a műgyantát, és fölvittek még egy plusz réteget, amivel még egy tényezőt beraktak, amivel nem tudtak számolni a csapatok. Teljesen máshogy viselkedett a gumi, mint amire számítottak. Szóval nekem nem a gumikopással van a bajom, szerintem tök jó, és lehet, hogy erre kéne törekedni, csak amikor ennyire a semmibe mész bele versenyzőként és csapatként, és egy csomó csapat gyakorlatilag amiatt bukta el már a versenyét az első szakaszokban, mert kapták a defekteket, mert nem voltak felkészülve arra, ami a pályán fogadta őket. Úgyhogy a verseny maga nagyon tetszett, picit sajnáltam a versenyzőket és a csapatokat, főleg azokat, akiknek már a verseny elején véget ért a lehetőség a jó eredmény elérésére, meg alapból arra, hogy egyáltalán befejezzék a futamot.
De kikre gondolsz egyébként? Mert én, ahogy néztem, 36 versenyzőből 35 célba ért. Oké? Okay.
Az elején azért volt egy olyan defekt, hogyha jól emlékszem, amiben 4-5-en is belekerültek. Hát én mindjárt megmondom neked. De az biztos, hogy Zane Smith egy... volt az egyik.
Nekem azért nem tetszik ez a fajta összegzésed, mert persze tűri a kritikát ez a bristoli verseny. Szerintem a legjobb futam volt, amióta a 7. generációs kupaautót short track-ekre ráeztették 2022 év elején. Azóta ez volt a legjobb versenyünk ezen a pályatípuson egészen biztosan, de megmerem kockáztatni, hogy mindenféle pályatípuson ezzel az új autóval ez volt a legjobb versenyünk. És nem tudom sajnálni azokat, akik defektet kaptak, ugyanis ez a gumi rengeteg, de rengeteg figyelmeztetést adott. Nem arról van szó, mint amit láttunk Fontanában 2022-ben, 2023-ban, meg az intermediate oválokon látunk mind a mai napig, hogy mindenféle előrejelzés nélkül hirtelen egy ilyen ostorcsapásszerűen elpattan a gumi, és vége a versenyednek, amiben tényleg lehet empátiát találni, hanem itt arról van szó, hogy körökön keresztül folyamatosan jelzi a gumi, hogy esek szét, az acélszöveten vagyok, karkaszom meg felnén hozod, és menj ki a pitbe, menj ki a pitbe. Itt senkinek nem volt olyan instant hirtelen defektje, de javítsatok ki, hogyha tévedek.
Nem téved, szerintem senkinek nem volt, és majd mindjárt elő is túrom azt a tweetet, amit te kiírtál, mert volt egy érdekes felhívásod, hogy állítsuk össze a 6 legjobb versenyt, amit eddig a Next Gen-nel láttunk, és én ezt megtettem, és te is megtetted, nem tudom, Morfi Modati, ehhez hozzászóltatok, de ezt elő fogom keresni, viszont azt mondjuk el, hogy mitől volt ez a gumi más, mint az eddigiek, mitől láthatunk ennyiben merően más futamot Bristolban? Mert ezt szerintem lehet, hogy sokan nem tudják. Mi volt itt az érdemi különbség, és aztán majd átérünk arra plusz egy szetre, amit kaptak a csapatok, vagy akár, ha tetszik, akkor belefűzhetitek itt a válaszadásba, bár ez eddig a mai napon nem ment sajnos.
Semmi. Tehát a gumiban semmi különbség nem volt. A többit meg nem tudjuk. Én erről írtam egy összegzést, majd ha gondoljátok, akkor megosztjuk. De itt, aki jelenleg 2024. 3. hó 20-án azt mondja, hogy tudja a megoldást, az valószínűleg hazudik.
Mert ugye itt az internetes mémek, meg mindenki a Goodyear-ről szólnak. Ugye volt az a híres Office jelenet, amikor a Michaelnek megmondják, hogy gratulálunk, hogy nem dölt be a zsarolós e-maileknek, meg ezeknek a megtévesztő e-maileknek, ő meg büszké bólogat, hogy nem olvasok e-maileket, ugye? Ez volt a lényeg, és hát ugye ezt eljátszották Goodyear és NASCAR logokkal, mindegy, hát mémet magyarázni podcastban rettenetes, de hogy az internet nagyon kihegyezte ezt a Goodyear, és nem tudom, hogy mennyi közük volt hozzá. Mert itt a műgyanta volt az, ami a valódi nagy újdonság volt. Ugye itt korábban a PJ Van által kifejlesztett kémiai anyagot vonták föl a pályára, és ez a műgyanta, ez egy érdekes sztori, mert hogy a trackosoknál is lehetett látni például, hogy az elején nagyon-nagyon szenvednek vele, és aztán megkérdezte a NASCAR a versenyzőket, jól emlékszem, Matt Crafton volt az egyik, jól emlékszem, nem keverem senkivel?
Jól, igen.
Hogy mi a véleménye arról, hogy most akkor ez fölgumizódott, vagy jó lesz-e így, vagy nem, és a Crafton mondta, hogy ez patika, ezt így kell hagyni, mondta NASCAR, jó, köszi, aztán újra húzták az egészet a kupások előtt. Én bennem volt egy nagy félelem, hogy ebből nem lesz itt aznap futam, de aztán végül is lett. Most ez miért kellett ez a műgyanta? Ami alapvetően ugye az attól különbözik a PJ One féle vegyülettől, hogy itt az lenne a cél, hogy egy picit ez jobban használja a gumit, ezáltal jobban fölgumizódik a terület, és akkor több ív lesz, amit a pilóták tudnak használni. Ez bolygatta meg akkor végül is ezt a bristoli futamot?
Most rámondhatom, hogy igen, de nem tudjuk biztosan. Tehát persze ez a legvalószínűbb teória, de ezen túlmenően rengeteg minden elmélet szárnyra kelt. Van, aki azt mondja, hogy nagyjából 5-10 Fahrenheit-tel alacsonyabb volt a hőmérséklet, mint tavaly. Van, aki azt mondja, hogy a Goodyear hiába állítja, hogy ugyanazt a gumiszettet hozta, valami a vegyületben mégiscsak változhatott. Ennek ellentmond, hogy akik használták azt a plusz egy szettet, amit megkaptak a Goodyeartól, és azok ugye egy fél évvel ezelőtt legyártott szettek, mert itt voltak velünk már 2023 őszén a bristoli hétvégén is. Szóval akik feltették az autójukra azt a régi fél évvel ezelőtti keveréket, azok ugyanúgy lerongyolták 40 kör leforgása alatt, mint akik csak a mostaniakat használták, tehát én szkeptikus vagyok a legtöbb ilyen teóriával szemben, nem hiszem, hogy 4-5 Fahrenheit különbség az olyan nagy hogy mondjam, ekkora földcsúszamlásszerű változást idézne elő, azt se hiszem, hogy nappali körülmények között ne kapott volna legalább annyi hőt ez a pálya, hogy magának a betonnak a hőmérséklete az azért hozzávetőlegesen ugyanolyan legyen, mint a szeptemberi éjszakában. Szóval ez egyelőre teljes misztikum, nekem az az elméletem, de hát ez biztos meg fog dőlni, amilyen szerencsém van, mert tényleg csak spekulálok, hogy a beton plusz PJ van, plusz trakkos gumi, plusz műgyanta, és ennek a különféle permutációja, amit előállítottak ezekkel a mosásokkal, meg újra műgyantázásokkal, amiket a NASCAR elrendelt a múlt hét során, ötvözve azzal, hogy a csapatok hoztak magukkal 2023 őszi bristoli beállításokat, futóműgeometriát, kerékdőlést, kerék összetartást, utánfutást, hadd ne soroljam. Szóval ez így egy ilyen tökéletes vihar volt, ami nem könnyen lesz rekonstruálható, sőt, ez egy egyedi helyzet volt, ilyen többször nem fog előfordulni, mert a csapatok most már tudják, hogy mire kell készülni, és azt szerint fogják beállítani az autójukat. Ha ezt a versenyt még egyszer megrendezték volna, akkor adaptáltak volna annyira a csapatok, hogy más rugókkal, más geometriával érkeztek volna, és akkor nincsenek ezek a problémák, hogy 40 kör után mindenki defektel küzd.
Szerintem Zoli tökéletesen összefoglaltad a dolgot, és inkább a megoldás az az, amit te is mondasz, hogy nem egy dologban kell keresni az okokat, hanem több különböző körülmény összejátszásában. Tehát én emellett a teória mellett vagyok. Picit nekem az az érzésem, hogy ti feltétlenül amellett vagytok, hogy ez a verseny, ez egy jó verseny volt, mert egyébként valóban jó verseny volt.
Emellett vagyunk, tehát igen.
Ezzel jól nincs is probléma, csak hogy minden eleme, ami történt, az tökéletes volt, hogy így, ilyen formában történt meg. Nagyon jó verseny volt, mert belépett egy gumikopás nevezetű történet a dologba. Belépett egy olyan történet a dologba, hogy egyszerre több ívet lehetett használni a pályán, helyenként már-már szuperspeedway-szerű versenyzésbe torkollott a dolog, amikor két sorban, vagy hát két oszlopban mentek 3-4 sorban egymás mögött a versenyzők, olyan volt, mintha itt éppen Daytonában mennének, és épp csak nem bumpdraftoltak, meg nyomták padlóba a gázt. Tehát nagyon jó volt a versenyképe. Azonban az, hogy egy Bristolon 50 körön keresztül, vagy 40 körön keresztül lehessen használni egy gumit, az írdés mond, ugye fél mérföldes a pálya, ha 40 kör, az 20 mérföld. 20 mérföldet bírjon egy gumi. Az azért nagyon durva. Nyilván ezt senki nem tudta előre, hogyha tudták volna előre, ahogy mondott Zoli, adaptálódtak volna a dolgokhoz, más beállítást használtak volna, föl tudtak volna rá készülni. Ezt senki nem tervezte el, hogy ez ilyen lesz ez a verseny. Soha senki nem tudta egészen addig, amíg el nem érkeztünk az első etap 40. köréig, és el nem kezdtek durranni a gumik. Azonban az, hogy ilyen szintű gumikopás legyen, és ilyen szintű gumi roncsolódás, és ilyen módon alakítsunk ki jó versenyeket, izgalmakat, fordulatot, az szerintem egy nagyon rossz irány lenne, hogyha most erre elmennénk. Nagyon jó versenyt hozott össze, mert fordulatos verseny volt, visszahozta az old school versenyzést, visszahozta azokat az időket, amikor megjósolhatatlan volt tulajdonképpen, hogy ki hogyan fog bánni a gumikkal hosszú távon. A verseny eleje és a verseny vége közt az erőviszonybeli váltások, azok folyamatosan megfigyelhetők voltak, de engem ezek a gumi problémák, ezek akkor is zavartak.
Engem abszolút nem zavartak, és tudjátok, mi volt az érdekes, hogy a Matt Crafton mondta a szabadedzés után, hogy mivel Bristolnak a felülete végig beton, ezért szerinte ez az egyik legérzékenyebb helyszín a hőmérséklet változásra, és hogy pár Fahrenheitet is bizony meg lehet érezni, és nagyon-nagyon pofán csap, hogyha valahova konkrétan odasüt a nap, és valahol meg árnyékos oldal van, és szerint erre majd nagyon-nagyon kell figyelni, különösen itt a műgyanta mellett, úgyhogy lehet, hogy tényleg minden apróság így beleszámít, nem tudom, hogy ennek mennyi a valóság alapja, de...
Ez az, amiben például nem hiszek, hogyha a Foxnak visszanézitek a hétvégi közvetítését, én már meg nem mondom, hogy a szabad edzésen, az időmérő edzésen, vagy a futamon mondta azt Kevin Harvick, tökéletesen az ellenkezőjét, ő azt mondta, hogy a bristoli beton a hőingásokra az egyik legkevésbé érzékeny pálya az egész naptárban. Szó szerint idéztem. Tehát, hogyha most Matt Crafton mond át, Kevin Harvick mond B-t, én inkább Kevin Harvicknak hiszek.
Nem tudom, Kevin Harvick csak ott volt fönt egy toronyban, és onnan nézte az egészet. Crafton megküzdött.
Jaj, ért. Oké, az elmúlt negyed évszázad, az smafu.
Ezt egyébként nagyon egyszerűen le lehet tesztelni, és saját tapasztalatból is meg lehet oldani a dolgokat. Melyiken érzed így saját testeddel, saját bőröddel a nagyobb változást, hogyha nyáron az aszfaltos útra ráteszed a tenyeredet, vagy hogyha a betonos útra teszed rá a tenyeredet? És szerintem itt vagyunk a megoldás aszfalt. Mellett.
Szerintem az aszfalt.
Egyértelmű, persze.
Tehát eleve, ha most csak az összetételét nem is vizsgáljuk, de mert önmagában az aszfaltnak sötétebb az árnyalata, mint a betonnak, és ugye az albedó különbség is előidéz egy hőmérséklet differenciát, de én saját nevemben beszélve nem akarok ebbe belekontárkodni, majd a fizikusok meg a kémikusok megmondják, de én eddig úgy tudtam, hogy a bristoli beton az kifejezetten egy hőstatikus pálya, szemben mondjuk egy Kansas-szel vagy Las Vegas-szal, ami kimondottan hőérzékeny, hőingadozásra érzékeny pályák, vagy a régi Atlanta, meg úgy általánosságban az aszfaltozott burkolt pályák.
Azt mondjátok meg nekem, hogy hogy lehet az, hogy a Jeff Gluck-féle szavazáson 87% mondta azt, hogy ez jó verseny volt, és 13%-nak nem tetszett ez a futam. Vajon az a 13% az mit akar látni a Chase Elliott győzelmen kívül?
Szerintem 13% szerintem őket a defektek zavarták.
Ezt szerintem meg eltaláltad azt, amit itt tippeltél, Boszko. Tehát nézzük meg, hogy milyen versenyzők végeztek mondjuk a top 5-ben. Ott van Denny Hamlin, aki hát szegény, azért valljuk be őszintén, hogy nem tartozik a legnépszerűbb versenyzők közé a NASCAR mezőnyben. Mondjuk tesz is érte, és rá is ül erre, hogy mindig beszólogat egy kicsit az ellenfeleinek, a rajongóinak, de ott volt egy Brad Keselowski, ott volt egy John Hunter-i meccsek az elejében, nyilván Chase Elliott ott volt a 8. helyen, de az igazán népszerű versenyzők nem mentek a futamgyőzelemre, és szerintem csak ennek tudható be, meg azért valljuk be őszintén, hogy ha ránézel a végeredményre, Denny Hamlin majdnem lekörözte az egész mezőnyt. Tehát attól még, hogy a verseny nagy része szoros volt és izgalmas volt, azért az utolsó szakasz az öltzászlós kiállással együtt, az picit unalomba fulladt annak köszönhetően, hogy Denny Hamlin leiskolázta a mezőnyt.
Várjál, tehát nem feltétlenül a különbségek voltak.
Mert ott volt itt, egy Martin Truex,
amik izgalmassá vagy unalmassá tették ezt a versenyt, hanem maga fordulatos mi volt a. Tehát az, hogy tulajdonképpen ezek a lekörözések, ezek azért jöttek össze, mert lefutottak 20 kört, 30 kört, és egyszer csak olyan szinten beesett a mezőny egyik részének a tempója, hogy vagy defektet kapott, vagy csak iszonyatosan lassú lett. Tehát ez még azért egy izgalmi faktort magában hordozott. Én nem tudom, én szeretnék egy kicsit naív lenni, meg hinni az emberiségben, hogy azért emberek csak nem pontozzák le azért a versenyt, mert nem a kedvencük nyert.
Mi másért lehetett ezt lepontozni?
Ezt én erre látom.
Pont a defektek miatt.
Nagyon rosszul látod. Szerintem a NASCAR rajongóknak a fele, hogyha nem arra kedvence nyár, akkor nem is NASCAR rajongók, bármilyen autósportról, sportágról beszélünk, lejátszhatják a világ legjobb amerikai foci mérkőzését, ha nem a kedvenc csapatod nyár, akkor azért nem fogsz olyan érzésekkel szavazni egy ilyen szavazáson. Tehát én
csak ezt... egy kérdés. Ha ezt a versenyt Chase Elliott nyeri, akkor szerintetek ugyanez a Jeff Gluck féle poll, ez milyen eredményt mutat?
97-8% szerintem.
És a többi félrenyomott, ahogy görgette a Twittert a telefonján.
Ekkora mázli, hogy ezt soha nem fogjuk megtudni. De azért kíváncsi leszek, hogy egy Chase Elliott féle következő győzelem, hogyha esetleg egy jó versennyel párosul, az hány százalékot fog kiadni?
Hát nem sokára Lönben szerintem megtudjuk.
Ez a azért húzták le sokan, mert Denny Hamlin nyert teória, ez egy ideig magyarázat, de arra felhívnám a figyelmet, hogy mióta Jeff Gluck csinálja ezt a polt 2016 vagy 2017 óta, Azóta Denny Hamlin elég sok versenyt nyert, több mint 20-at. És ez a 6. legjobbra szavazott verseny a Denny Hamlin futamgyőzelmével véget ért futamok közül. Tehát volt 5 ennél jobb verseny, ahol nem zavarta az embereket a szavazásban, hogy Denny Hamlin azt megnyerte. Tehát önmagában nem lehet szerintem ennek a számlájára írni. És lehet abban valami, amit Dávid mond, hogy a sok defekt zavarta az embereket, csak hogyha ezt elmagyarázzuk, artikuláljuk, hogy ez ám nem azért történt, mert totál random módon valakinek eldurrant a gumia, hanem azért, mert abuzálta, nem vigyázott rá, és nem figyelt az előjelekre, vagy úgy, mint Ty Gibbs vagy Kyle Larson, hogy kétszer is végigrongyoltak a mezőnyön, úgyhogy a vezetőkörnek az utolsó pozíciójából kellett újra rajtolniuk, és egyszerűen felőrölték a gumiaikat, azért kerültek gondba. Szóval szerintem ezt végül is el lehetne úgy magyarázni az embereknek, hogy éppen ettől volt olyan jó, mert következménye volt annak, hogyha valaki nem gondolt arra, hogy mi lesz 10 perc múlva, meg 20 perc múlva, vagy akkor is lesz-e még valamiféle abroncs a felnin. És ezt én úgy hívom autóversenyzés.
Meg NASCAR. Tehát, hogy ez a NASCAR. Én bennem olyan régi emlékeket idézett fel ez a futam, hogy hűha. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett, tehát elképesztő, és most kitúrtam ugye a Twittert, amiről beszéltünk, és kiírtad. Hát nálad is az első helyen van ez a futam, és nálam is az első helyen van a Next Gen érában ez a futam. Szerintem ez nem is lehet máshol, tehát Zoli 8162 perc, és nagyon simán egyetértünk. Nagyon simán egyetértünk újra. Hát ez szerintem nem volt kérdés. Ez nagybetűs NASCAR volt, és mit csinált itt gyerekek? Danny Hamlin és Martin Truex Jr.? Ez külön versenyt futottak. Ez hogy? Hogy jött ez ki?
Ügyesek voltak, attól tartok.
Köszi. Szerintem én azt hiszem, nagyon rosszak voltak.
Szerintem ők spóroltak a gumival, és amikor már a többieknek nem maradt, akkor is spóroltak a gumival, és ezért a végére kijött egy olyan különbség. Tehát a Truex az újraindítást követően, vagy talán az utolsó kiállását követően, egy ilyen 10-15 körön keresztül hozzá nem ért a pálya belső ívéhez.
Na de engem nagyon érdekel moda, hogy spórolsz úgy gumit Bristolban, hangsúlyozom Bristolban, a betonon, hogy közben az egyik leggyorsabb versenyző vagy a pályán, mert itt nem arról volt szó, hogy Martin Truexet meg Denny Hamlint agyba főbe gyepálta a mezőnynek az a része, amelyik rúgta a gumit, hanem itt arról volt szó, hogy mind a ketten brutálisan gyors tempót diktáltak végig, és így maradt gumiuk. Engem ez érdekel, hogy ezt hogy csinálta, én is nagyon szeretném iRacingbe megcsinálni.
Szerintem egyrészt jó volt a beállításuk, másrészt az előbb már beszéltünk arról, hogy valamit itt gumi felhasználás szempontjából ők kitalálhattak. Harmadrészt ugye ez a Truex-féle dolog, én Truex-re fókuszáltam ott a végén, nála szembetűnő volt az, hogy nagyon próbálta kerülni a belső ívet friss gumin. Tehát azt nem nagyon akart erőltetni. Amikor volt az újraindítás, akkor így rá is estek a nyakára, meg el is mentek mellette páran. Tehát szerintem itt a kulcs az volt, hogy az első köröket hogy teljesíted az autóval. Onnantól kezdve egy picit lehetett már erőltetni, és a különbség a szignifikáns volt a többiekhez képest, mert nyilván akinek hamarabb elkezdett kopni a gumia, annak utána ilyen meredeken zuhant be, míg akik egy kicsit vigyáztak rá, akkor nem ilyen meredek volt, hanem egy picit kevésbé meredek az az esési görbe, és ezzel tudtak játszani a Joe Gibbs-esek, és vagy ezt nagyon jól megérezték, vagy menet közben kitalálták a taktikát, vagy egész egyszerűen sokkal jobban bánt a gumi az abroncsokkal. Más kérdés, hogy miért csak Denny Hamlinnél és Martin Truex Jr.-nál jött ki végül a verseny végére ez.
És hát erre van válasz. Azért, mert Christopher Bell meg Gibbs össze-vissza rongyoltak át a mezőnyön. Gibbs az majdnem fél kör előnyt épített ki magának, csak fiatalság, bolondság, nem?
Na egyébként még Ty Gibbsnél ezt el tudom fogadni, de az, hogy Christopher Bell, aki egyébként a mezőny egyik legjobbja abban a tekintetben, hogy a gumikkal tud spórolni, annyira meglepett, hogy ő ennyire visszaesett, mert emlékezzünk vissza, hogy ő is ott volt az elejében, és aztán hirtelen, ahogy ott elkezdődtek a kiállások, meg a kiállások előtti 10-15 kör, teljesen beesett. Hát emlékszem, hogy 10-15 körrel a kiállás előtt Bell az még ott versenyzett az első helyekért, és aztán pár körrel később, ilyen 10 körrel később meg körözték le Denny Hamlinék. Tehát ott szerintem a csapat is egy picit hibázott, hogy, hogy elvétették azt az időpontot, amikor nem csak nála, hanem Ty Gibbsnél is, amikor ki kell hívni őt, mert ha már lekoptattad a gumidat, akkor onnantól kezdve nem fogod tudni semmilyen gumispórolással megmenteni azt, hanem föl kell rakni szépen az új friss abroncsokat, és a következő etapban egy picit próbálni szolidabban bánni velük. Tehát ott egy picit szerintem a csapataik is benézték azt, próbálták nagyon eltalálni azt a kitűzött körszámot, amit lementek, de hát Bellnek is, meg Gibbsnek is annyira beesett a tempója, hogy onnantól kezdve már nem tudtak visszajönni.
Ezzel azért az a baj, amit mondasz, Morfi, bocsáss meg, csak egy fél gondolat, hogy ha elkoptatod a gumiaidat, és hamarabb jössz, mint a tervezett, akkor utána a következő etapodnak is annyiben nem fogja végigbírni.
Na jó, de ott már egy picit tudod igazítani ahhoz a versenyzési stílusodat. Tehát lehet, hogy akkor a következőben nem nyomod meg annyira az első 10 körödet, hanem egy picit próbálsz jobban odafigyelni a gumikra.
Annyiban hadd mentsen fel őket, mert ők nem versenyeztek a NASCAR-nak abban az érájában, amikor ez probléma volt, amikor a racecraftnek ez is része volt. Ők már egy olyan korszakban érkeztek meg, amikor, hát nem tudom, 10-20-50%-kal több időt töltenek pályától függően a gázpedálon, padlógázon, mint korábban. Tehát régen egy Phoenixben, egy Bristolban sokkal, de sokkal kevesebb ideig tudtál padlógáz nyomni, vagy akár Richmondban, mint ezekkel a típusú autókkal, ezekkel a típusú szűkítő töltsérekkel, amivel ráeresztik a versenyzőket a pályákra. Úgyhogy azt szerintem a legvadabb álmaiban sem fordulhatott elő egy olyan fiatalabb versenyzőnek, aki ebben az érában kondicionálódott, hogy ilyen megtörténhet. Truex, Keselowski, Hamlin nem véletlenül veteránok, és nem véletlenül nyerték fölényesen ezt a versenyt. Nekik volt már bőven részük ilyen vírusban, és nekik a racecraftjüknek ez bőven része. Még egy utolsó gondolat. A Joe Gibbs Racing nagyon-nagyon híres arról, hogy a fékezős pályákon erős. Én ezt az elmúlt 10 évben egy ilyen elég komoly tendenciának gondolom, hogy a fékrendszereknek a finom hangolása, az, hogy a leghatékonyabb fékjeik nekik legyenek, és adott esetben ezzel a gumikról vegyenek le terhelést, ez már a 6. generációs kocsival is jellemezte őket. Minél többet kell fékezni egy pályán, annál nagyobb valószínűséggel fogtok Joe Gibbs Racinges futamgyőzelmet látni. Nekem van egy ilyen elméletem, aztán ezt lehet, hogy meg lehet száfolni statisztikailag. És ezek a mögöttünk hagyott két verseny miről szólt? Phoenix is a fékezésről szólt, és nem várt módon Bristol is a fékezésről szólt.
És a pit kiállásokról, hiszen új rekord született, ugyanis Denny Hamlin csapata az megint az élen járt a legjobb kiállásban. 8,59 másodperc alatt cseréltek le 4 darab gumit Denny Hamlin 11-esén. Ez hogy? Honnan jönnek ezek a teljesítmények? Most már hétről hétre. Ennyire rámentek?
Kezdünk arra a szintre eljutni, hogy most már tényleg annyira gyorsan dolgoznak a csapatok, hogy nem tudnak elég üzemanyagot rakni az autóba, tehát most már tényleg annyira kevés idő a kiállás, hogy amiatt kell spórolniuk a versenyzőknek, hogy aztán a kiállásnál kevesebb üzemanyagot, amit ugye láthattunk a Super Speedway versenyeken is, mert hogy nem áll bent annyit az autó a pitbe, hogy annyi üzemanyaggal fel tudják tölteni, ugye? Ez elképesztő problémákat vet fel, és ugye erről már beszéltünk is néhány adással ezelőtt, hogy a NASCAR gondolkozik, hogy esetleg hogy lehetne meggyorsítani az üzemanyag áramlást a kannákba, a kiállásoknál, de ahogy így megyünk le, és nyilván ahogy egyre atletikusabbak a csapattagok, és egyre profibb az egész kiállás, és egyre gyorsabban történnek meg ezek a kerékcserék, annál inkább el kell gondolkozni azon, hogy tudják megoldani a kiállásoknál az üzemanyagnak a megfelelő mennyiségű felvételét.
Amit mondasz, az egy nagyon jó dolog, mert tulajdonképpen a kerékcseréknél szerintem már nagyjából így a maximumon vagyunk, tehát ez a 8,5 másodperc környéke, 8,5-9, abba úgy meg lehet oldani a dolgot. Ami Bristolban ennyire meggyorsította a dolgokat, az egy nagyon egyszerű tényező, nem kellett annyit tankolni. Teljesen fölöslegesen tankolták tele az autókat, mert úgysem az üzemanyagablak számított, hanem a gumiablak. Nem kellett a teljes teletank. és ez jelentősen azért lefaragott jó néhány másodpercet.
Én nem néztem vissza Hamlinnek a pit kiállásait, meg úgy általában nem néztem vissza még a versenyt. De több mint 4/10 másodpercet faragott le Hamlin csapata a korábbi saját legjobbjából. Ha jól emlékszem, vagy Phoenixben, vagy Las Vegasban volt ilyen 8,99 másodpercet csúcs teljesítményük. És amit Andris mondott, szerintem abban kell keresni a titok nyitját, mert ha megnézitek, akkor azzal néhány tized másodperc el szokott menni, hogyha a Gasmannek ott kell szorítania 8,5 másodpercig, 9 másodpercig a kannát, és addig tankolnia kell az autót, akkor az szokott lenni, hogy amikor végeznek az autónak a jobb oldalán a szerelők a gumicserével, akkor átjönnek az autónak a bal oldalára, és a Gasman kiveszi a kannát, és hátra lép, és elengedi maga előtt a kerékcserélőt, és aztán újra ráteszi. Hogyha nagyjából ilyen 10-12 gallont kell csak rátankolni, tehát ami egy kanna, és nem kell kannát cserélni, akkor ez a legbeváltabb koreográfia. Viszont így, hogy 30-40 mérföldenként jönni kellett a pitródra kereket cserélni, semmilyen szerepe nem volt a Gasmannek, és ez a fajta hátralépés, és elengedni magam előtt a kerékcserélőket, ez most nem volt szerintem benne ezekben a pit kiállásokban, hanem a Gasman nagyon rövid ideig lehet csak 2-3 másodpercig tankolt, és utána elment a fenébe. És még minimálisan sem kellett kooperálnia az elszáguldó kerékcserélő személyzetnek a Gasmannel, és akár ez is jelenthet ezt ilyen 2-3-4 másodperc különbséget.
Konkrétan, amikor lecserélték a jobb oldali kerekeket, és rohantak át az autó bal oldalára, a Gasmannek már semmi dolga nem volt. Tehát én figyeltem egy-két kiállásnál, hogy egészen addig tankolta az autót, amíg a jobb oldali kerekeket le nem cserélték. Többre nem volt szükség.
Ő már főzte a kávét bent a többieknek, hogy
konkrétan.
Amikor végeznek, akkor legyen mit inni, és a következő kiállásra felpörögjenek. Srácok, tavaly kibeszéltük, hogy szükség van-e Bristolban dirt versenyre, úgyhogy egy dirt versenyt néztük meg. Kibeszéljük-e idén, hogy szükség van-e Bristolnak dirt versenyre, úgyhogy egy rendes betonfelületű Bristolt láttuk, vagy az annyira egyértelmű, hogy ehhez nem kívántok hozzáfűzni dolgokat, de kiegészítem, ha Bristolban nem is akartok dörtöt látni, én egyébként ebben a csapatban vagyok. Szerintem mindenki, ugye? Podcast applikációt hallgatok meg, mondjuk, hogy mindenki bólogat, és amikor Molnár úr azt mondta, hogy így ment le, akkor az nagyon lement. Amikor azt mondta, hogy így ment le, akkor az kevésbé ment le. Ezt mutatta a kezével a twitch.tv/, menjetek körbe, Hú csatornán egyébként láthatjátok szerda esténként 2 hetente ezeket a mozdulatokat. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy ha nem is Bristolban, de dirt versenyre szüksége van-e a NASCAR-nak ezekkel a Next Gen autókkal? És ha igen, akkor hova vinnétek?
Én azt mondanám, hogy ha dirt versenyt szeretnének, akkor arra egyrészt egy valóban dirt pályára van szükség. Ott van például Eldora, amin mentek. Tulajdonképpen szerintem egy tökéletes helyszín lenne, de csak akkor, hogyha van megfelelő felkészülés, hogyha lehet rajta gyakorolni, hogyha meg tudják nézni azt, hogy valóban ez az autó versenykörülmények közt azon az adott pályán hogyan fog szerepelni, mik azok a problémák, amik menet közben egy ilyen teszt során kijönnek, azt orvosolják, stb. Tehát így azt mondom, hogy van létjogosultsága a dirtnek úgy, hogy ráborítanak jó néhány tonna salakot egy amúgy kiváló short track-re, ezzel tönkreteszik az egészet, és mennek egy verseny hétvégét rajta, folyamatosan változó körülmények közt, az csak káosz. Tehát legyen Bristolban dirt verseny, csak építsenek hozzá akkor dirt pályát, valahol az eredeti pálya mellett.
Én abszolút a dirt verseny megrendezése mellett vagyok, ugyanakkor én nem úgy rendeznék dirt versenyt, ahogy a NASCAR rendezett. Tehát én rendesen megcsinálnám, limitálnám az indulóknak a számát, mert szerintem a legtöbb probléma abból volt, hogy 40 autót fölengedünk vagy 36 autót fölengedünk egy dirt pályára. Nézzétek meg, hogy nem feltétlenül dört, de ugye nagyon short track versenyzés volt a Clash is. Mennyivel jobban nézett ki a versenyzésnek a minősége azzal, hogy egy picit kevesebb autó volt a pályán. És én ezt el tudnám képzelni egy dörtre is, hogy szépen egy egész napos programja legyen. Szerintem a legnagyobb probléma jelenleg is a NASCAR-ral, azt tudom, hogy nagyon sok versenyzői megjelenés, meg hasonlók van, de hogy a verseny napon a néző csak a NASCAR Cup Series-nek a versenyét kapja. Tehát semmi mást megérkezik, nyilván be tud menni a garázsba sétálgatni, de az nap más verseny nem kap. Milyen jó lenne, hogyha lenne egy előfutamos heat racinges dirt verseny, ahol egész nap azért küzdenek meg a srácok, hogy aztán az este végén, a nap végén egy 16-18 fős főversenyen eldöntsék azt, hogy kinyeri meg azt az adott dirt versenyt. Mert azért valljuk be, hogy Eldorának sincsenek olyan méretei és olyan lehetőségei, mint amikor Bristolon leszorott salakkal a pályát. Úgyhogy én így tudnám elképzelni, és mekkora királyság lenne, hogy a tévénézők vagy a helyszínre kilátogatók egész nap nézhetnék ezeket a kis előfutamokat.
Ezt mondjuk a szponzorok imádnak, hogy a főversenyen nem vagy
benne. Csak ugye az merült föl, hogy miért nézné meg a híres NASCAR rajongó, a híres Chase Elliott rajongó a főversenyt, hogyha Chase Elliott nem jut be mondjuk abba a 18-ba. Tehát ugye ez a legnagyobb probléma ezzel, és ez szokott lenni az indok, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, hogy a nap végén ne a teljes mezőny menjem.
Oldjuk meg a Jeff Gordon féle taktikával, hogy mindenképpen tagja
bármi történik. A
döntőmezőinek. Így van.
Jó, oké.
Úgy is tudjátok a válaszomat.
Bristolon nem győzött meg. Csak dörtöt akart Bristolon látni.
Hogyne, így van. Szerintem a Bristol Night Race szeptemberben az is legyen salakon. Viccet félretéve, mondjad.
Semmi, csak úgy lenne a vicces igazából ez, hogyha félpálya salakpálya lenne, a másik felét meg meghagynák.
NASCAR Crossnak hívnák az
sőt, de akkor már csinálunk volt egy ilyen figurét, amikor találkoznak a 8-asnál mindig középen az autók. Mekkora Crash Fest lenne?
Biztos az azt is hiszem, azt hogy Ross Chastain imádja ezt a fajta. Én úgy tudom, hogy ő felfeltűnt ilyen figurét versenyekkel Ross Chastain, és ez hát meg is látszik.
Tony Stewart ekkor térne vissza.
Igen. Szóval én nem láttam olyan elemeket a hetedik generációs kupaautónak a dirt versenyeiről, amik lehetővé tennék, hogy minden évben elvesztegessünk erre egy verseny hétvégét. Nagyon sok pénzt kellene beleölni, ezeket az autókat teljesen át kellene alakítani, talán már nem is ezek az autók lennének végeredményben, amíg nincsen tisztességes, dirt versenyzésre specializált futómű alattuk, addig semmi értelme nincsen az egésznek, amíg szélvédő van rajtuk, addig semmi értelme nincsen az egésznek, viszont nem tudom, hogyha levesszük a szélvédőt, és alájuk rakunk egy dörtös felfüggesztést, akkor azt még NASCAR Cup Series-nek lehet-e hívni. Vannak bizonyos fenntartásaim, azt szerintem valami létmodell, dirt létmodell széria lenne már inkább. Én nem gondolnám, hogy erre üzembiztosan egy verseny hétvégét fel kellene áldozni a szezonból.
Danny Hamlinnek egyébként, képzeljétek, ez volt az 52. futamgyőzelme a NASCAR Cup Series-ben, és ezzel a 13. a futamgyőzteseknek a listáján. Mit gondoltok, hogy Hamlin meddig mehet ezen a listán, meddig mászhat ezen a listán? Egy kicsit most szemezgetni fogok az aktív versenyzők közül. Ugye Kyle Busch az, aki előkelő pozícióban van a jelenlegi mezőnyből a 9. 63 futamgyőzelemmel, tehát Danny Hamlinnek még 11-et kellene nyernie, hogy Kyle Busch-t behozza, és senki más nincs már ezen a listán Danny Hamlin előtt, aki aktívan kupás versenyző. Ugye Kevin Harvick volt még tavaly, ő neki 60 győzelme van, de hát visszavonult, ő a 10. ezen a ranglistán. Mit gondoltok, Hamlin meddig juthat?
Én nagyon félve mondok erre bármit is, mert én meg voltam győződve Joey Logano bajnoki címe után, hogy ő most be fogja indítani a rakétákat, és elindul fölfele a győzelmi listán. Aztán azóta van egy győzelme?
Talán. Egy.
Igen. úgyhogy picit félve állok ezekhez a dolgokhoz. Kájbus is abszolút megállt ahhoz képest, hogy mennyire gyűjtögette a futamgyőzelmeket, úgyhogy annyira sokat változik egy szezonon belül az, hogy milyenek az erőviszonyok és ki hány futamot nyer meg, hogy nehéz megtippelni, de talán azt el lehet mondani, hogy Denny Hamlinnek talán ez az évi három, ez egy ilyen elég biztosra belőhető szám, ez a 2-3 győzelem, aztán hogyha ezt felül teljesíti, akkor szerintem annak már ő nagyon fog örülni, de valószínűleg egy bajnoki címnek jobban örülne. Nem tudom, hogy mi lehet a végállomás neki. A 60 győzelmet szerintem simán elhozhatja. Nem, számomra az a kérdés, hogy karrierjük végén ki lesz följebb, Kyle Busch vagy Denny Hamlin, de én inkább Kyle Busch-ra tippelnék.
Tudok mondani még egy érdekességet, mert hogyha ezt a listát egy picit tovább szűkítem, akkor van olyan mutató, van olyan kategória, ahol Denny Hamlin az első helyezett, Junior Johnson a második helyezett, és Mark Martin a harmadik helyezett. Mit gondoltok, mivel szűkítettem ezt a listát? Mi volt a trükk?
A nem bajnokok.
A nem bajnokok futamgyőzelmei, úgyhogy ebben Denny Hamlin továbbra is az élen, és ehhez hozzábígyeztett egyet.
Lehet, hogy meg akarja tartani ezt az elsőségét. Nem gondoltatok még bele, hogy azért nem nyert 20 éve bajnoki címet? Mert...
Kérdezzük meg erről Mark Martin szerintem, nem? Tehát, hogy...
És ő ezen előstár is csak a harmadik.
Jó, hát Mark Martin lecsúszott. Is pont akkor vonult vissza, amikor pályafutása csúcsán volt.
Aha, jó. 60 évesen, vagy mennyi volt szegény?
50. 50.
Ez jó, hát nagyon... Fiatalka volt még NASCAR szemben, nem tudom, hogy miért kellett elkapkodni ezt a visszavonulást. Jó, srácok,
Harvick hány éves volt, amikor visszavonult? Ő ilyen 40...
47.
Tehát azért az 50-es... Nem tudom, hogy lesz-e, hogy értem, hogy Denny Hamlin az egyik legfittebb versenyző a mezőnybe, de azért azt az 50-es, 50 éves határt nem tudom, hogy ki fogja legközelebb megütni itt a NASCAR mezőnyből.
Az a baj Dennyvel, hogy ugye vagy a háta fáj, vagy a válla fáj, jól sikerült a válműtéte szerencsére, és kevés dologban vagyok annyira biztos, mint hogy ő a történelem legjobb olyan versenyzője a NASCAR Cup Series-ben, aki nem nyert még bajnokságot. Szerintem ő Mark Martinnál jobb versenyző momentán, hogyha holnap szögre akasztaná a tüzenlóverát, akkor is ez így lenne, és én ezt tartanám. A minimum célkitűzés azt hiszem a jelenlegi helyzetben az, hogy eljusson 60 futamgyőzelemig. Saját elmondása szerint ez számára fontosabb, mert jobban belátható cél, mint a bajnoki cím. Én ezt nem hiszem el, tehát ez mely beszélés. Nagyon frusztrálná szerintem Denny Hamlint, hogyha nem nyerne bajnokságot és úgy vonulna vissza. Ellenben, hogyha bajnok lenne, akkor őt már az se érdekelni, hogyha soha többet egy futamot se nyerne. Ebben is biztos vagyok. Valahol a végállomás az, én azt hiszem, hogy ott Kevin Harvick környékén lehet, tehát elővéve így Denny Hamlinnek az utóbbi néhány éves statisztikáját 2020 óta, amikor 7 versenyt nyert, azóta eltelt 3 teljes szezon, és a 3 szezonban összesen nyert további 7 futamot. Tehát én azt gondolom, hogy évente ez a 2-3, amit nyugodtan be lehet neki írni, amíg nem kezd el hanyatlani, és itt most már nagyon erősen oda kell tenni a ha szócskát, mert 43. életével, tehát innentől kezdve azért arra számítani, hogy majd most fog pályája zenitjére kerülni nagy hirtelennyiben, azt szerintem nem lehet, tehát legfeljebb stagnálni, vagy lassan romlani fognak a mutatói, és ez akárhogy is számolom, hogy a 60 környékére helyezi őt, Kyle Busch-nak a 62-je, úgyhogy Kyle Busch se fog ölbetett kézzel üldögen, sőt 63 most már, az szerintem elérhetetlen távolság.
Na és hát, srácok, következik Kota, és lesznek újítások a NASCAR-ban Kotára, méghozzá az, hogy plusz edzés lehetőséget kapnak a pilóták, mivel ez lesz az első road verseny ezzel az új csomaggal, amiről egyébként már volt szó, már mint az új csomagokról a mai nap során, bár ketté kellett szedni végül a kérdést. Ez kettőször 20 plusz percet jelent mind az A, mind pedig a B csoportnak, aki ugye látott már NASCAR szabadedzés, azt tudja, hogy nem egyszerre megy ki mindenki a pályára, hanem két csoportba rendeződve. Mit gondoltok, mennyit fog ez számítani majd ezen a futamon?
Valamicskét biztosan. Azért ez az új short track csomag, amit bevezettek, lehet, hogy Phoenixben nem sok minden nem változtatott, de Phoenix egy eléggé idegen pálya ettől a csomagtól. Phoenix egy nagyon nehezen azonosítható valami, tehát amikor ezt, ha jól emlékszem, Richmondban kikísérletezték, vagy New Hampshire-ben. New Hampshire-ben volt kiírva eredetileg ennek a short track csomagnak a tesztje, aztán de utána vitték volt tovább igen. Richmondba, igen, mert az eső elmosta, és akkor ez a Eric Jacuzzi féle fordított diffúzoros, fordított splitteres megoldás debütált az autókon, azt elvetették végül, és aztán Phoenixben kísérletezték ki ezt a mostani aerocsomagot. Szerintem Phoenix-el akármit kezdesz, az nagyjából ugyanúgy fogja az autókat vezetni az a pálya. Nem az autók vezethetők Phoenixben, hanem a pálya enged valamit a versenyzőknek, hogy csináljanak rajta. Tehát megnézném azért, mielőtt ítéletet mondok erről a short track csomagról, mondjuk New Hampshire-ben, Martinsville-ben, amik olyan kicsit klasszikusabb, hagyományosabb jellegű gemkapocs oválok. És road pályán most fog először bemutatkozni ez a csomag. Amit tavaly láttunk a roadpályákon, ahhoz képest szerintem bármi jó, mert az picit elkeserítő volt nagyon őszintén, ami úgy összességében a tavalyi épített pályás futamokat jellemezte. Bántóan nehéz volt előzni, bántóan unalmasakká váltak azok a versenyek, tisztelet a kivételnek, úgyhogy ehhez én sokkal nagyobb reményeket fűzök most ehhez a Kota hétvégéhez, mint a Phoenixihez tettem.
Szerintem ez az extra teszt, ez majd a Kobayashiknak lesz nagyon ezek fontos. Ezek
lelövi a poént egy hírről. Hát, akkor mondjuk el, hogy Kamui Kobayashi rajt hozzááll a Circuit of the Americas fordulóban a Cup Series-ben. Ez lesz a második futama Kobayashinak, és ez ugye hozzád közel áll moda, hiszen pár versenyét már azért közvetítetted. Igen, és akkor zárójel bezár, és bocs csak.
Igen, tehát a Kobayashiknek és a Van Gisbergennek lesz nagyon fontos, akik általában nem nagyon szokták ezt az autót vezetni, vagy legalábbis eddig nem nagyon vezették. Nekik lesz egy extra 20 percük arra, hogy felkészüljenek arra, összeszokjanak ezzel az autóval, felkészüljenek arra, hogy mi vár rájuk. Szerintem az összes többi versenyzőnek igazából, akik ezzel a kocsival már mentek, tök mindegy, hogy milyen csomagot raknak rá, azért az alap az mégiscsak az marad. 95%-ban változatlan az autó, két kör alatt megszokott, hogy milyen.
Én most azon gondolkodtam, hogy azért mi is szimulátorban elég sokat vezettük már, és vezetjük a Next Gen autót, hogy azért amikor 40, most így globalicel gondolkozok, bármilyen verseny hétvégére lebontva, de mondjuk, hogyha így legondolok, hogy 40 percnél én már valószínűleg úgy szoktam elkezdeni, 40 perc gyakorlásnál már úgy szoktam elkezdeni a streamet, hogy hát srácok, nem volt sok időm gyakorolni erre a versenyre, tehát szimulátorban is kevésnek érezzük sokszor a 40 perc gyakorlást, és gondoljunk bele, hogy amikor egy újonc versenyző becsöppen a NASCAR-ba, és gondoljunk vissza a 2020-as évre, meg talán még a 2021-es évben is azért eléggé limitált volt, hogy mennyit gyakorolhattak, és nyilván a szimulátorban van valamennyi lehetőséged, de az, hogy tényleg ennyire kevés a vezetési, a nyers vezetési idő, én továbbra is elképesztően durvának tartom, hogy versenyzőknek van, amikor még a verseny közepén kell rájönni, hogy hogyan is kéne beállítani az autódat. Hát, hogyha rosszul szeded le a trailerről az autódat egy rossz beállítással, akkor gyakorlatilag buktad az egész hétvégédet.
Én ezt meg tudom erősíteni egyébként, mert olyan 6-8 órát teszteltem eddig Kotára, mert ugye héten a NASCAR iRacing Series-ben nekünk fantasztikus helyszín lesz, és megmondom őszintén, hogy szerintem az első másfél-két órában fogalmam nem volt, hogy mit csinálok. Óráról beszélek, nem percekről. És azóta egyszer már úgy megtaláltam a fonalat, aztán már el is veszítettem, szóval nagy eredményekre ne számítson senki, aki esetleg csütörtökön ide látogat a streamre, de megpróbálok épségben körbeérni. Elképzelésem nincs, hogy kétszer 20 perccel ezt a pályát ezzel a nehéz autóval hogy lehet betanulni, mert ezt az autót továbbra sem egyszerű vezetni. Tehát jött ez a mese, hogy nagyon GT-szerű lett, meg nem, ennek köze nincs a GT-zés, semmi köze nincs a GT-zéshez. Ezt mondom, annyi, hogy négy kereke van, ebben is van kormány, elfordítod, akkor elfordul az első tengelyen lévő két kerék, de körülbelül ennyi a közös, meg ugyanúgy három pedál van benne, meg szélvédő. Nagyon-nagyon máshogy viselkedik ez a kocsi, még mindig ródon, mint egy GT-autó, és nagyon-nagyon máshogy viselkedik, mint egy hatodik generációs autó. Én továbbra is azt érzem, hogy a két szék között a pad alá, mert ez már nem viselkedik teljesen NASCAR-szerűen ez a kocsi, de egyáltalán nem viselkedik sportautósan. Vannak jegyei, amik igen, de összességében szerintem a kettő között van, és ezt baromi nehéz elvezetni, ezt higgyétek el.
Egy fontos két kérdés.
Várjál.
Nyugodtan.
Most hadd rá. Két kérdés. Az egyik, az iRacingben megcsinálták-e azokat a javításokat, pici újra aszfaltozott részeket, amik most debütálnak a Kotán? Másik kérdés nem. Pedig? Nem.
Aha. Nem.
És hogy a Forma 1-es pályahatárok vannak az iRacingben a NASCAR-ra? Hát ez katasztrófa.
Igen. Nekem mondod, és ezen kell menni.
És ugye 17 incidens a limit, amit be kell tartanod a versenyen, és hogyha már ennyit lemész a pályáról, akkor egy strigulát behúz neked. Tehát általában itt a versenyek végére az szokott lenni, hogy nagyon taktikázni kell azzal, hogy mikor nyomod neki, és esetleg elcsúszol egy kicsit a pályáról, és összegyűjtesz egy ezt az off-track-et, ugye, amit kioszt a játék, és mikor vész nagyon már stabilan arra, hogy csak nehogy a végére büntetést kapjak.
Igen, ez a célom, amit most elmondtad, hogy ezen a büntetési limiten belül sikerüljön valahogy teljesíteni. Tehát a tempom nem vészesen rossz, ilyen közepesen szarnál valamivel gyengébbnek mondanám.
Na de szerintetek, szerintetek melyik a jobb? Tehát, hogy jól néz ki ez, hogy a NASCAR az majdnem faltól falig megy a Kotán?
Szerintem amúgy egyáltalán nem néz ki jól, de ezekkel nem tudsz mit csinálni. Tehát ezt el kell vinni akkor olyan pályára, nem is tudom, mint Watkins Glen, ahol vagy jön a korlát, vagy jön a fű, és nincsenek ezek a kilométeres leaszfaltozott bukkóterek. Nyilván az itt nem megoldás, hogy fölmarják a NASCAR kedvére, és akkor a shoulderbe nem fog kimenni senki, mint mondjuk ugye Sonomában, ott azért elég láthatóak a pályahatárok, én azt gondolom. Akkor tehát ilyen szempontból sem kedvelem, hogy nagyon-nagyon megengedő, és eleve nem szeretem, ahogy össze van rakva a pálya, és azt sem szeretem, hogy megy rajta NASCAR, ez nagyon rosszul néz ki, amikor 14 autó elmegy egyenesen, és a világon semmi probléma nem lesz ebből.
Ott eleve nagyon rosszul néz ki. Tehát az, amikor kicsúszol, és nyomod padlónagázt, padlón nyomod, hol a korlát? Padló, ja, hogy akkor itt jön, fékezzünk, és még megállsz. Tehát borzasztó, értem én, biztonsági szempontok, meg minden. Így a szimulátor és a valóság kapcsolatára visszatérve kettő dologra nem gondoltak. Egy, ezek profi versenyzők, mi meg nem vagyunk azok. Kettő, no, a szimulátorban...
Hát te lehet! Mi azért itt
állom? Beszélj a magad nevében, mondd!
Kettő, a szimulátorban mindent te csinálsz. Valóságban meg van egy csapatod, neked csak annyi dolgod van, hogy a kapott instrukciók meg a saját tapasztalatod alapján beülj az autóba, és elvezesd azt legjobb tudásod szerint.
Aha, tényleg valóban, ez biztos, hogy olyan sokat
ennyi.
Sőt, szóval még telemetriát is kapsz.
Ezt megkaptátok most.
Igen, de hát ez az igazság. Tehát a szimulátor az sokkal összetettebb olyan szempontból, hogy te vagy a saját magad csapatfőnöke, te találod ki, hogy milyen edzésprogramot fuss tulajdonképpen, miket változtass az autón, a tapasztalataidat nem tudod megosztani maximum saját versenyzőtársaiddal, a való életben meg dolgozik körülötted egy 80 fős csapat.
De várjál, bocsánat, a Ferrari-nál hány pilóta örülne a kettőből szerinted, hogyha maga ura le? A Forma 1-ben azért szerintem ott
ilyen egy ilyen örülnének. Nem követek.
Jó, hát igen. Zoli, nagyon mosolyogsz, biztos, hogy valami hozzáfűzni valód.
Nem, én ott ragadtam le, hogy Moda nagyon, nagyon kis szögletes ma este, nem? Tehát
mindenkinek odaszúr.
Igen, igen,
de semmi
igen.
Se jó.
Nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén, én ezt a Modát akarom két hét múlva is csütörtökön, és igen, két hét múlva fogunk jönni, ne kérdezzétek, kérlek, az egész alapszakaszban két hét van.
Mondta
két
ezért, mert nem bírjuk Modát minden héten, tehát kell egy kis regenerálódás.
Én meg büntetésként a Modának megmondanám, hogy akkor ő streamelje ki a Kotáról a versenyét, mert azt nagyon szívesen megnézdél.
Mindenki jöjjön ide Discordra.
Mert hogy van már Menjetek Körbe Discord is, ezt is mondjuk el, majd itt a stream alatt megtalálja, aki ide látogat a twitch.tv/menjetekkörbe.hu oldalon, hogyha van stream, és kicsit lejjebb görgettek az egérrel, vagy lejjebb húzottak a telefonok, oda van rakva a Discord szerverünk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, ha csak podcast hallgató, ha csak NASCAR rajongó, ha szimulátoros, mindenféle szoba van a Discordon, úgyhogy köszi, Moda, hogy ezt megemlítetted. Akkor ide beszúrtam egy ilyen
kérlek, a Kobayashit valamivel kompenzálni kellett.
Na de képzeljétek el, hogy Chicago óta ez lesz az első helyszín, ahol AJ Allmendinger és Shane Fangisbergen újra összecsap. Mire számítotok? Ráadásul nem csak egy futamon, hanem kettőn. Mit gondoltok, hogy mi lesz a végeredmény? Egy 1-1 vagy egy 2-0? Mit láthatunk? 2...
Nem igen, kell sokat gondolkozni a fantazin ezen a héten, azt gondolom, na, hogy Allmendinger és Shane Fangisbergen alapvető tagjai lesznek mindenki fantazi csapatának.
Úgyhogy őket nem éri mondani.
És remélem, hogy...
és Reddicket se éri mondani, úgyhogy akkor várok tőletek gyorsan.
Úgyhogy remélem, hogy itt most nagyon sok embert elküldtünk a málnásba, és gondolkozni se fog, hogy kit rak jobb be, hanem automatikusan berakja Fangisbergent és Allmendingert. Én kíváncsi leszek, én főleg megmondom összönt, hogy az Xfinity-re leszek kíváncsi, mert ott azért Allmendingernek szerintem több esélye lesz legyőzni Fangisbergent. Tehát Allmendinger akkora mestere volt, meg valószínűleg most is a óriási mestere az Xfinity is autónak épített pályákon. Fangisbergennek ez lesz az első épített pályás verseny az Xfinity-ben, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy hát, az arra én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott hogy lesznek az erőviszonyok. Én megmerem kockáztatni, hogy a kapos autóval Fangisbergen lesz a jobb.
Várjál, akkor te most mondasz egy 1-1-et erre, ugye?
1-1, abszolút.
Az Xfinity-ben AJ Allmendinger, a Cup Series-ben pedig Shane Fangisbergen. Oké. Okay. Ki szeretne jönni másodiknak, mert akkor most meg kidobtuk a játékszabályokat, ezt végeredményt kell mondani.
De ha a tippjáték szintjén megmaradunk, akkor én nagyon szívesen játszok ebben a történetben. Én azt mondom, hogy legyen akkor egy AJ Allmendinger, de ez nagyjából tényleg ez a metódus, hogy csettintünk egyet, és akkor majd lesz
de
valami.
De hol? Xfinity-ben vagy a Cup-ba?
Ne, Cup-ba. Cup-ba. Cup-ról van okay. Szó, nem?
És akkor, és Xfinity-ről, mind a kettőn indul, mind a két versenyző, úgyhogy itt...
Akkor legyen egy-egy.
Jó, és melyik? Hol nyer Allmendinger?
Hát akkor
Fangisbergen
lesz. Azt mondtam, hogy Cup Allmendinger.
Milyen dolgokat kérsz tőle, okay. Boszko?
Akkor mi lehet a másik,
ez Boszko? Ez csak egy ilyen beugratós, tudod, hogy ugyanazt mondod el. Szokott a tesztekben is jelenni, hogy a harmadik kérdés, meg a 22. az ugyanaz, csak máshogy van megfogalmazva, és igen. Hogyha másikat húzod, akkor a végére ráírják el, hogy hülye vagy. De most akkor te ezen átmentél. Tehát, hogy az Allmendinger az a Cup-ban fog diadalmaskodni, és a Fangisbergen az Xfinity autóval le fogja győzni a végtelen rutinos AJ Allmendingert, ezt várod.
Csak igen. Úgy a poén kedvéért, igen.
Okay. Zoli, te hogy látod ezt a párharcot?
Nálam ez 2-0 Allmendinger. Valahogy wow. Ezt értem most. Igen.
Wow, wow, wow.
Igen, igen. Azt hiszem, hogy mind a két szériában előnye van Allmendingernek. Az Xfinity-ben jóval nagyobb a tapasztalata, de Cup-ban is masszívan nagyobb a tapasztalata, ráadásul legutóbb, amikor épített pályán járt a mezőny, akkor Allmendingert a Cup Series-ben nem nagyon lehetett megverni, szóval nekem ez mind a kettőnél egy picit egy hajszállal Allmendinger, és akkor mondok egy 2-0-et.
Én most azon gondolkodom, hogy szerintem a Supercars-ban mentek Kotán, mint hogyha ők átjöttek volna Fangisbergenék annó Kotára, úgyhogy már van...
Nekem is vannak ilyen emlékeim, hogy volt egyszer egy Kota.
És azt keresem, hogy szerepel, de hát itt annyi versenyük van itt a Supercars-ba, hogy megnyitni egy Supercars-os eredménylistát, az senkinek nem ajánlom.
Csináld a háttérben, megoldom, és nem fog feltűnni, és amikor megtalálod, csak így dob be, hogy amúgy eszembe jutott, hogy és akkor az és úgy tényleg. Jó lesz.
2013-ban. Én erről semmit nem tudtam.
Viszont te vagy jobb googlis, mert sokkal hamarabb megvan.
Igen, igen. És egy harmadik helye volt egyébként Fangisbergennek.
És így, kitől kapott ki?
Így, hogy már az évet megmondta Zoli, így azért már sokkal egyszer.
Csak nem Winkup-tól.
Ez egy négyes alá. Jamie Winkup első.
Hát kérlek
szépen. Három versenyt rendezte Frosty, 2013-ban.
Frosty-ban.
Várjál, volt egy, amit Jamie Winkup nyert, volt egy, amit Jamie Winkup nyert, és volt egy harmadik, amit Fabian Coulthard nyert, és volt egy negyedik, amit Jamie Winkup nyert. Most azt hiszem, a harmadik versenyen lett harmadik Feng Isbergen, és az azt jelenti, hogy Jamie Winkup-tól kapott ki.
Erre mondjuk én számítottam, mert abban az időben gyakorlatilag majdnem minden versenyt Jamie Winkup nyert, mi csak úgy hívtuk, hogy az UFO. Ez volt a
beceneve. Rosszul mondtam, bocs, a negyedik versenyen lett harmadik Shane Van Gisbergen, és így is Jamie Winkup-tól kapott ki.
Azért még jó, hogy kiavítottad ezt a dolgot, Zoli, mert azért nem
mindegy. Én kiszúrtam amúgy, csak nem akartam mondani.
Nem mindegy, hogy megtévesztjük ezzel hallgatóinkat, nézőinket. Ezért történelmi tényekben pontosnak illik lenni, úgyhogy megmentetted a helyzetet.
Ha már kikutattad, akkor azt nézzétek meg, Léci, hogy a Mark Winterbottom hogy végzett. Frosty, ő volt az én kedvem.
22-dik.
Ja, te vagy
20-an indultak.
Na, hát akkor még itt Kotáról egy apróság van még hozzá, az, hogy a Restart Zone-t ne keresse senki ugyanott, ahol tavaly, mert hogy nem ugyanott lesz. Ugye 2023-ban ez inkább közelebb volt a rajtcélvonalhoz, most 2024-ben ezt egy kicsit hátrébb tolták, és a 20-as kanyarnak a kiáratához lesz igen-igen közel. Miben változtathatja meg ez az újra rajtokat, és ugye ne feledjük, hogy lesznek szakaszközi szünetek, tehát eltörölték azt a szabályt, hogy végigmegy a verseny egyben, lesznek ugyanúgy a szakaszok végén sárga zászlós periódusok. Miért kellett áthelyezni ezt a restart zont? Mire számítunk ezáltal? Mi fog változni?
Azért csinálták ezt, hogy egy kicsit kiszámíthatóbb legyen, ugye jobban ki tudjanak alakulni a végek, és ne lehessen egy nagyon-nagyon késői féktávalú Joey Logano-san kiütni a bowling bábukat. Tehát ez a hivatalos magyarázat. Nem tudom, hogy ez bármilyen szempontból is befolyásolja-e az utolsó harmadában a versenynek az újraindításokat, mert minimális hatást várok ettől, de az tagadhatatlan, igen, hogy elméletben nagyobbak lesznek a különbségek, mert több idejük lesz kiautózni a kigyorsítások miatt az autókban, meg a reakcióidőkben rejlő különbségeket, és ezért egy ilyen nagyon elvetemült féktávval nem lehet úgy meglovagolni a belső évet, meg 6-8-10 helyet előre jönni, mint ahogyan lehetett például azon az elhíresült Indianapolis-i versenyen, ahol Logano, én mai napig nem tudom, hogy mit művelt.
Én megmondom őszintén, hogy én nem hiszek ebben, hogy nagyobb különbségek kialakulnak. Ez csupán annyit jelent, hogy Joey Logano sokkal messzebbről tud bevetődni ugyanarra a versenyt. És ez szerintem egyébként veszélyesebb, hogyha a két autó között nagyobb a sebességkülönbség. Úgyhogy nem tudom, igen, hogy ez...
Na ez az, hogy még ugye? Nagyobb lesz a sebesség. Tehát, hogyha ugye? Hosszabb az egyenes, amit gyorsítani tudnak, akkor nagyobb lesz a végsebesség az egyenes végén, és nagyobb lesz a sebességkülönbség az egyes kanyarnak a kanyar középponti sebessége, meg a célegyenes végi tempó között, úgyhogy ez lehet, hogy csak olaj lesz a tűzre.
Ugye? Ha én csináltam volna, én a másik irányba változtattam volna, hogy nagyon közel raktam volna a T1-hez ezt a restart zont, mert akkor tényleg nem is igazán tudott volna felgyorsulni a mezőny, hanem inkább úgy olyan középtempóba fordultak volna, mert hogyha tényleg belegondoltak, nagyobb lesz a különbség a pilóták között, ez biztos, ezt aláírom a mostani új restart zone alapján, de hát tényleg csak az fog történni, hogy akkor nem három autó távolságból fognak megérkezni a merész manővert bevállók a T1-ben, hanem adott esetben 8-10, mert a felől szerintem senkinek kétsége ne legyen, hogy azért pár bátor az lesz a mezőnyben most is.
Szerintem nagyon egyszerű a megoldás. Volt tavaly egy probléma, azt megoldották, csak ezzel új problémákat generálunk, tehát nyilván ahhoz teljesen nem tudom, a pálya közepére el kéne vinni az újraindítási zónát, hogy ne legyenek ilyen jelenetek az első kanyarban, mint amit tavaly láttunk. Jöhetnek bevetődések, szerintem azért egy picit jobb lesz a helyzet, tehát azzal, hogy széjjelebb rázódik a mezőny, és a 20. helyről nem lehet bevetődni és följönni a 6. helyre az első kanyarba, úgyhogy még viszonylag kevesebb esélyt adja arra, hogy kilököd a fél mezőnyt magad előtt, az azért szerintem egy kicsit javítani fogja a dolgokat, de én nem gondolnám, hogy olyan óriási nagy szemléletváltás lesz majd a versenyzők közt emiatt.
És mit gondoltok a szakaszközi szünetekről? Jobb lesz ez így, vagy rosszabb, mint tavaly?
Persze, hát olyan jó. Én már annyira hiányoltam tavaly. Olyan rossz volt, hogy nem de álltunk amúgy, meg, és
nem... Nem voltak jó versenyek, Moda. Én is azt gondoltam, hogy jó lesz ez így, de nem volt jó.
Na jó, de...
De igazságosabb volt. Benne volt a taktika, abban semmi taktika nincs, hogy első etapot végig tolod, végig tudod tolni egy üzemanyaggal, második etap szintén. Azzal lehet taktikázni, hogy most kellenek a szakaszpontok, vagy nem kellenek a szakaszpontok. Ez így baromság. Igen.
Az utolsó mondatod előtt mondtam, hogy igen.
Szerintem tök, szerintem annyi biztos, hogy nagyobb lesz a show, és több összetört autót fogunk látni. Ebben biztos vagyok, hogy a verseny jobb lesz, meglátjuk.
Nem, mert az tényleg parádés volt, amit tavaly Tyler Reddick művelt. Ezt, én nem akarom ezt senkitől elvenni, ezt a dolgot. A futam vége az tényleg jó volt, de úgy ameddig odáig eljutottunk, az szerintem nem volt egy kimagasló produktum, és én határozottan emlékszem, hogy amellett érveltem, hogy ne legyenek szakaszközi szünetek, mert megtörik a taktikát, elromlik a verseny, stb. Miatt. Most meg az ellenkezőjét gondolom, tehát változik az ember véleménye. Szerintem izgalmasabb lesz, hogy több újra rajtot látunk. Ha ezt kevesebb balesettel lehozzák a srácok, akkor tőlem maradhat. Én erre az neked, oldalra most átállom.
Neked Boszkó az az őrület, ami a tavaly Austin-Texasi verseny végén volt, az tetszett?
Na, igazából pont, hogy nekem nem tetszett, mindenki másnak tetszett, mert én emlékszem erre a podcast epizódra, hogy nagyon bontátok. Nekem összegésében a verseny nem tetszett, szerintem az mentette meg egy kicsit. Egy picit,
de most meg azt mondod, hogy a eleje nem volt jó, és akkor vége jó. Mert én is így emlékeztem, hogy akkoriban nagyon kritizáltad.
Igen, ez most is így van, csak az általános véleményt mondtam, nem feltétlenül a sajátomat. Hogy
by the
azért
way,
ez többeknek tetszett, nekem annyira nem.
Ha a NASCAR-nak tényleg az lett volna a célja, hogy kiküszöbölje vagy elkerülje ezeket a fajta berepülő manővereket és a tömegbaleseteket az újraindításnál, akkor nem ugyanazt kellett volna csinálni, mint ha jól emlékszem, akkor Chicagóban a tavalyi esztendőben, lévén, hogy nem a célegyenesre teszik a restart zone-t, hanem az azt megelőző rövidke egyenesre. Itt is van a Kotán a 19-es és a 20-as kanyar között egy rövid egyenes szakasz. Igaz, ott van a pit lehajtó, az nem tudom, hogy bár szerintem restartnál sokat nem befolyásolt volna, és akkor pont elejét vettük volna az összes ilyen egyes kanyarbeli ámokfutásnak. Szerintem az lett volna a jobb megoldás, hogyha tényleg ez lenne a cél.
Abszolút egyetértek. Ebben a kérdésben én Team Zoli vagyok, úgyhogy így tudtok most erre reagálni, Moda és Morfi. Ti hogy látjátok ezt?
Én is Team Zoli vagyok.
Na, egyetértek.
Jó ötlet lenne.
Valaki vállalja föl ezt.
Meg nem volt mertek, a hatodik.
Nem mertek szembe menni. Megmondom őszintén, hogy arra számítottam, hogy mind a ketten neki fogtok esni Zolinak, és csak azért álltam be ide, hogy nem viccelek.
Én nagyon neked akarok csak neki esni, tehát, hogy ezek a szakaszközi sárgák, akármit mondasz Ródon, förtelmesek, borzalmas, nem kell, ne erőltessük. Lehet, hogy kicsit kevésbé változatos tőle a verseny, nem jön össze úgy a mezőny, de hát most tényleg, tehát
de egyébként nincs benne taktika. Mert a tavalyi Watkins-Glenny futam is, meg már nem emlékszem melyik másik, 2 óra alatt véget ért, 1:50-valahány percesek voltak, és nagyon laposra sikeredtek, na most mit mondjak?
Igen.
De hát te az legyen a megoldás, hozzá, hogy berakunk 2 sárga zászlót.
Na jó, de
pont olyan időszakokra, amikor...
Jobb egy 4 órás verseny 15 sárgával?
Hát ha izgalmasabb, akkor jobb.
Csapni való volt a nézettsége ennek a 2 versenynek. Most nem emlékszem, a Charlotte Rová, nem a Charlotte Rová volt olyan iszonyú rossz még, hanem Watkins Glen, meg mi volt még az, ami nagyon hitványra sikerült?
Indianapolis.
Az... Igen,
az
tényleg.
Volt. Ott egy sárgával lement, rossz, második körös egy
annyi sárgával. Szerencsénk volt, hogy a McDowell, Elliott adok-kapok, az azért nagyon izgalmassá tette, de Watkins Glen az szerintem a fogyaszthatatlanságba torkollott.
Az jó, a helyzet, hogy amikor egy olyan szériát, olyan autókat elviszünk roadpályákra, amiknek a természetes élőközege nem a road, akkor bizony megvan a veszélye annak, hogy ez nem lesz egy olyan izgalmas verseny, mint egy ovál verseny. Szerintem ezzel egyébként nincsen semmi probléma. Nyilván mindenki örül annak, hogyha jó verseny van, meg izgalmas, meg folyamatosan gyepálják egymást a versenyzők, meg kiforgatás van, meg minden, de ne mesterséges sergeket rakjunk már be ezzel. Nekem oválon is vannak problémáim, mert az sem volt jó időszak, amikor olajszag miatt kellett berakni a sárga zászlót, mert már annyira bűnrossz volt a verseny. De ezeket a mesterkél dolgokat én sosem szerettem a NASCAR-ban, és ezek a szakaszközi szünetek, ezek pont olyanok. Oválon meg tudod nekem magyarázni, jó, oké, mert el lehet osztani úgy, hogy szép meg jó legyen, de ródon szétveri az egész taktikát.
Akkor most azt mondod, hogy a ródpályák azok Amerikában nem őshonosak?
Na, én adom, hozzunk be, én szívesen tervezek egy pár
pályát. Egy rózspálya, igen.
Én össze tudok rakni. Egyébként kicsit olyan két szék között a pad alá, nem? Tehát olyan feelingje van az embernek, hogy kipróbálták ezt, amiatt nem volt jó, mert unalmasak voltak a versenyek. Most visszatérünk arra, amit amiatt töröltek el, mert elképesztően kaotikusak, túl kaotikusak lettek a versenyek. Nem tudom, hogy mi a köztes megoldás.
Kevesebb
szakasz. Hogy itt pingpongozni fogunk a jó, meg a, illetve a rossz, meg a rossz megoldás között, a rossz, meg a kevésbé jó rossz megoldás között, hát nem tudom. Ez picit ilyen úgy jön le ez nekem a NASCAR-nál, hogy nem volt jó, úgyhogy nem próbálunk egy C-megoldást találni, hanem visszamegyünk az A-megoldásra, mert az kevésbé volt.
Ez mindig működött a NASCAR-ban, nem? Ha valami nem jött be, akkor csak visszamegyünk, és akkor egy 20-25 év múlva megpróbáljuk újra megreformálni az adott dolgot, addig meg jól van az úgy, aztán kész. Srácok, hamarosan véget ér itt az adásidőnk, és még meg kell találnunk az elmúlt két hét győztesét, vesztesét és külön díjasát. Van-e valamelyik őtöknek jelöltje bármelyik kategóriára? Ha igen, Zoli, melyik kategóriára?
Nekem van. Győztesre jelölöm a Joe Gibbs Racinget, tisztelettel.
Abszolút tudok. Én Toyotát mondtam volna, de szerintem is a Joe Gibbs Racing az...
Moda miért nem? Hallgatom.
De teljes, abszolút. Abszolút, viszont egy valami gondolat eszembe jutott, amiről meg nem beszéltünk.
Bosco, bánt téged.
Ha jól látom, akkor jobbra melletted van egy logó. Felolvasnád, hogy mi van rajta? Nem a házra gondolta.
Vanon, de ezt, jó. De ezt tinta nyomtatom.
Jó, akkor a Stuart Haas Racinget mondanám. A Stuart Haas Racing ugyanis, főleg a Bristoli versenyen, megmutatta, hogy a Stuart Haas Racingben van még potenciál. Tehát röhögtök rajtuk egész off-szezonban, röhögtök rajtuk az egész szezon során eddig, de a Stuart Haas Racing végre mutatott valamit. És elindultunk fölfelé. Úgyhogy ezt azért mindenképpen érdemes.
Podcast hallgatóknak mondom, hogy a Dávid mutatta is, hogy fölfelé, nem csak mondta. Ezzel is ráerősítve erre a megállapítás.
A podcastot pedig kizárólag nézők számára pedig mondanánk, hogy ezt verbálisan is elmondtam, hogy mentek fölfelé. Szóval ez csak egy ilyen kis kitekintés. Egyébként a Joe Gibbs Racing féle történettel abszolút tudok menni. A vesztes részlegre...
Várjál, mert ehhez még lenne hozzáfűzni valom, mert engem az érdekelne. Mecsei. Engem az érdekelne, hogyha Joe Gibbs Racinget és a Stuart Haast most már így, nem is azt mondom, hogy egy lapon, de ugye egy könyvben emlegetted, akkor... akkor engem nagyon érdekelne, hogy Joe Gibbséknél van-e új logó a falon, illetve újra festették-e azt, ami tavaly ott volt, mert ugye, ha igen, akkor lehet, hogy tényleg ez az egyik kulcsa a fejlődésnek.
Van egyébként új logójuk, régi új logójuk, az Xfinity Series-ben. Az Xfinity Series-ben.
Ott van. Ott mondjuk pont szarabbul mennek, mint...
nem, ott is zseniálisan megy egyébként idén a Joe Gibbs Racing. Konkrétan, ha jól emlékszem a sztorira, Coy Gibbsnek volt egy ilyen motocrossos csapata, vagy ilyen próbálkozása, és az ő tiszteletére az Xfinity-ben használnak ilyen alternatív logót a Joe Gibbs Racingnél. Úgyhogy, de egyébként az Xfinity-ben is zseniális szezonja van a Joe Gibbs Racingnek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy olyan sokkal rosszabbul szerepelnének ott, mint a Cup Series-ben. Egyelőre nagyon, nagyon felfele áll a szénája annak a csapatnak. Hát ugye nyert már John Hunter németség futamot, nyert Chandler Smith futamot, azért brutálisan a Cup Series-ben nyert Christopher Bell futamot, nyert Denny Hamlin futamot, nagyon jó százalékba hozta idén a Joe Gibbs Racing a futamait.
De a trákban még nem nyertek. Viszont
hát azt nem, ott nem nyertek. Ezt én...
Hoppá, hoppá, és számít nemzeti széria.
Igen, mondd, nullából nulla.
Igen, a vesztesre elkezdtél mondani valakit.
A vesztesre én bejelölnék egy Goodyear-t, mert vesztettek rengeteg gumit.
Jó, csak azt nem bártuk meg a poént Zolival itt az arckifejezések, igen.
Azt a tanácstalanságot, ami most zajlik annál a cégnél, hogy elvitték ugyanazt a gumit, de miért nem működik azon a pályán. Ráadásul mindenki arról beszél, hogy a Goodyear 30 kör után megadta magát. Hát kell ennél nagyobb arcvesztés, még akkor is, hogy egyébként egy jó verseny kerekedett ki belőle.
Szerintem most mindenki arról beszél, hogy mennyire rohadt királyverseny volt Bristolban.
Ez, igen, szerintem ez egy nem? Nem volt az egy akkora negatív reklám a Goodyear-nek, mint ahogy beállítod.
Hát és az amerikai nézettség egyébként 10%-kal nőtt megint, hoppá, és agyonvert a tavalyi Bristoli Dirtyt. Mert ezt én megmondom, megnéztem.
Jó, hát az mondjuk nem egy meglepő dolog. Én megmondom nektek őszintén, hogyha most gumiabroncs vásárlás előtt lennék, és megnézném ezt a versenyt, hogy tök jók ezek a Goodyear-féle gumik, és megnézném, hogy 30 mérföld, hát végül is még hazaérek vele, akkor nem feltétlenül.
Ugye, nézd meg a kotát, ahova majd a gyémántvágót viszik megint, és akár reggelig is tudnának menni rajta. Tehát én szerintem ez azért pozitív a Goodyear-nak, mert olyan gumit csinálnak, amit akarnak. Ebből ennyi jön le.
És ennek vissza a gumiháborút!
És ennek a két végletét megnézheted majd most kotába, ahol 110 kört is lejönnének ezekkel a nagyon nehéz versenyautókkal, minden gond nélkül.
Tehát pont a legjobb dolog, ami történt az utóbbi évek short track versenyzésében, hogy ezt a bristoli hétvégét, ezt így adta meg nekünk a anyatermészet, mint ahogyan megadta. Ebben a Goodyear oroszlán részt vállalt. Szerintem hatalmas nagy kalaplengetés illeti őket, főleg akkor, hogyha majd őszre is visszahozzák ugyanezeket a keverékeket, és ugyanezt, igen, a típusú versenyzést látjuk, persze kicsit kisebb kilengésekkel. Én szerintem a Goodyear az erkölcsi különdíjas, mert ők most megkapják a modaféléktől a savazást, és ennek ellenére a mifélénktől pedig megkapja a dícséretet a Goodyear. Fel kell vállalni egy kis arculatvesztést, de amikor azt mondja Chase Elliott, meg azt mondja Danny Hamlin, meg azt mondja mindenki, aki szava hihető, vagy valamilyen szinten vélemény vezér, hogy igenis nem szabad bántani a Goodyear-t, mert ez lehet, hogy optikailag rosszul mutat a tévében, hogy Goodyear-ok repkednek szanaszéjjel és esnek szét, de valójában ez a jó nekünk, és ez tesz jót a versenyzésnek, akkor szerintem ezt a pici arculatvesztést fel kell, hogy vállalja a gyártó, és akkor ebben fog megdicsőülni.
Én nekem lenne egy...
Most csak megszavazzuk, akkor külön díjasnak a Goodyear-t, mert én ebben is Team Zoli vagyok.
Nem, megyek el.
Hát akkor ez 3-1
moda. Én megszavaztam.
Nem. De várjátok már, amíg mondok egy tippet
mondhatsz hozzá.
Javaslatot.
Mondhatsz hozzá nyugodtan. Ketten meg vagyunk.
Srácok, Bristolban voltak olyan versenyzők, akik úgy kerültek az élmezőnybe stabilan, hogy soha az életben nem láttuk őket a top 10 környékén. Mondjatok egyet?
Rick Ware Racing, Pesgrála, Justin Haley.
Pesgrálára gondoltam.
Oké.
Okay. Jó.
Mi jó? Köszönjük szépen, ettől függetlenül.
Srácok, mi jó? Ne idegesítsetek, mi jó? Most megszavazzátok külön díjasnak? És...
Dehogy szavazz.
Nem. Mi most hozott egy top 20-at szegény Kezgrála, 19. lett. Tehát, hogyha értem, hogyha a 8. ilyen célba ér.
Ja, egy versenyen ne a végeredményt nézhet. Bezzette a végeredményt. Körben rohadt jól el.
Szana széjjel durrannak a Goodyear-ok. Ő nézheti ezt.
Hát ez a világ része. Lenne a vesztesre egy felterjesztésem, ha már a Goodyear-t megszavazzuk. Nálam egyértelmű Joey Logano. Tehát, hogy nála nagyon durvább jelöltet én nem tudnék mondani. Tehát
Joey Logano az év vesztese.
Tehát, hogy egyelőre van egy darab
top 10-e. Még ne temessük, gyerekek.
32., 28., 9., 34. és 22. Ne temessük el, de ennyire közel temetéshez Joey Logano rég volt. Tehát, hogy amit ugye beszéltetek 10 Zoli a közvetítés alatt, hogy Logánónak el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy itt nekem futamot kell majd nyernem, hogy bejussak a playoffba, hogy ilyen eredményeket hozok.
Figyeljetek, én azt mondom, Én azt mondom, megszavazhatjuk Joey Loganot vesztesnek, mert ezzel én is tudok jönni, de ezt a témát bővebben majd két hét múlva fejtsünk ki, hogy addig, ha addig sem produkál, és van még pár versenyző nekünk ide fölírva, ha addig sem produkálnak komolyabb eredményt, akkor kitárgyaljuk, hogy mi várhat rájuk a rájátszásban. Akkor ezzel megvagyunk, ugye, Moda, most nincs ellenvetésed, vagy van?
Nekem már nincs.
Nekem már így elengedted, pedig én nagyon becsülöm, ahogy küzdött, és egyébként értem is, amit mondasz, meg értem az érveidet, és részben egyet is értek vele. Viszont tényleg következik Kota, srácok, fantasyba kellene neveket mondani, de nem csak Kotára kéne neveket mondani, hanem majd Richmondba is. Akkor Kotára szerintem lőjük el ezeket az alap Tyler Reddick, AJ Allmendinger, Shane Van Gisbergen, valaki vállalja be egyet-egyet, és valaki meg mondja egy okos negyediket, mert szerintem ez mindenkinek benne lesz.
Chase Elliott.
Jó, vállaltad.
Én vállaltam.
Én is vállalok. Okay. Hát...
Na,
én
hoppá.
Én egy McDowell-t vállalok.
Hoppáré.
Nagyon az erősek igen. Idén a nyers tempót tekintve a Fordok, úgyhogy ja, szerintem Michael McDowell-nek itt van a következő futamgyőzelmi esélye.
Morfi?
Mit szólnátok hozzá, hogyha én bedobnék egy olyan nevet, amivel lehet, hogy nagyon beviszek az erdőbe mindenkit. De szerintem nagyon erős a 23-11-nek a road programja, és szerintem Baba Wallace fog hozni egy top 10-et. Bármennyire nem szokott Kotá jól menni, szerintem lesz annyira jó ez a program, és lesz annyira jó most a 23-11, hogy Baba Wallace-nak lesz egy top 10-e.
Várj, ennyire leadtuk a dolgot, hogy már a top 10-esre megyünk rá a fantazinál?
Ez jogos.
De mondjuk az elmúlt hetek eredményei alapján abszolút, tehát nekem már egy top 10-es versenyző is sokat segítenek. Hát,
jó, de most, bocs, de most megbeszéltük, hogy az alapvető tippeket kilőjük, tehát AJ Allmendinger, Tyler Reddick, Shane Van Gisberget nem mondjuk, és azon felül mondunk.
De azon kívül vannak még emberek, Ross Chastain, nem akartam
megvenni, bocs. Még vannak egy páran, igen.
Moszkó?
Megakasztottad Morfit, és
nem, én maradok Baba Wallace.
Ja, végig, Baba Wallace. Jó, nekem gondolkoznom kell egy kicsit, hogy bemondjam Daniel Suárez-t.
Tavaly nagyon bejött a teljesen vad ötlet.
Egyébként igen, emlékszem. Szerintem Daniel Suárez nagyon jó formában volt az elmúlt időszakban is, és ő roadpályákon teljesen vállalható, amit teljesít. A másik ilyen zárójeles tippem Chris Buescher lenne, csak nem akarom minden hétre Chris Buescher-t mondani. Sky Bush? Fantasztikus statisztikája van egyébként Chris Buescher-nek és Daniel Suáreznek is a roadokon az átlagos befutókat tekintve. Kyle Busch-t nem merném mondani, de...
Kotán azért nem szokott ő rosszul
menni. Egyáltalán nem szokott rosszul menni, csak neki annyira pek szériája van, hogyha az első helyről kiállapít be, akkor szerintem három kereket áraknak a kocsira, egyet meg beraknak a csomagtartóba, hogy az ő pit csapata mostanában dolgozik, úgyhogy én őt ezért nem merném elvállalni. Úgyhogy egy ilyen kicsit biztonsági Daniel Suárez tippel jövök.
Hát szerintem ennyire színes tippjeink régen voltak.
Hát de ugye elmondtuk az alapokat, persze, csak ki kell egészíteni a kis réseket.
Igen, tehát Tyler Reddick, Shane Van Gisbergen, AJ Allmendinger, ők biztos, hogy szerintem az embereknek a 90%-ánál benne lesz.
Nekem szerintem még Chris Buescher, Suárez, és még akkor oda találok valakit abban a garázs pozícióban, és nagyjából ennyi lesz a fantasy.
És úgy, hogy Kyle Larson nem mondta senki egyébként.
Kyle Larson-t ródon ellőni szerintem vétek, de ez... Ez mindenkinek a saját dolga, viszont hamarosan tényleg lejár az időnk, és kifutunk belőle. Richmondra várnék még egy-egy nevet mindannyiatoktól.
Én első körben egy felütéssel kezdeném ezt a részleget. Hogy aki esetleg így visszanézi, visszahallgatja majd a kotai versenyt követően, hogy Richmondra milyen tippeket rakjunk be, az semmiképp ne felejtse el kivenni AJ Allmendingert a fantaziából, mert az egészen biztosan, hogy egy
Binder kellemetlen...
Tessék?
Binder Dundet?
Igen, ki ő?
Ezt én megcsináltam.
Ja, tehát... jó, bocs. Megvan. Leesett, amit mondtál.
Ja, nem Brad Binderről beszélek.
Hanem Brad Dundet.
Helyzetben, de az úriember itt a 41-es autó poszterével a háttérben már úgy hallottam,
ez
hogy
belecsételt.
Hát bocsáss meg. Én mondanék Richmondra egy Josh Berryt. Azon egyszerű oknál fogva, mert a Stewart House Racing szárnyalása, ami éppen kezd kibontakozni, valahol most már formát kell öltsön. Elkezdődött valami Bristolban, ami olyan szempontból nagyon hasonlít Richmondra, hogy balra kanyarodnak rajta, és az is egy-egy mérföldnél rövidebb pálya lesz, úgyhogy én betippelném Barryt. Ha nem is futam győzelemre, de egy top 5-re mindenképpen esélyesnek tartanám.
Én akkor jövök én. Legyen egy Brett Keselowski. Nekem már tavaly is a nyári Richmondi futamon ő volt az, akinek szívem szerint kiosztottam volna a győzelmet. Domináns volt azon a napon, megnyerte a második szakaszt, és neki historikusan is egy kiváló pályája. Ez végre ötvözhető lenne azzal a jó lapos, rövidoválos sebességgel, amit a Fordok úgy általánosságban tudnak tavaly, mondjuk úgy a rájátszás kezdete óta. És az RFK-nak meg szerintem fekszik ez a típusú versenyzés. Busor is mindig előkerül ezeken a típusú pályákon, Keselowski is, szóval engem nem tudtok Keselowskiból kiábrándítani.
Én akkor jövök egy Martin Truex Jr-ral, szerintem, hogyha nagyon biztosra akarsz menni, akkor Toyotát be lehet tippelni itt Richmondra, főleg azok után, hogy mentek Phoenixben és Bristolban, úgyhogy szerintem Truex-el nem lehet nagyon mellé lőni.
Én meg akkor reménykedtem, hogy egyikötök sem mondja be, de akkor én akkor most ellövöm Chris Buschert. Én nagyon bízom Buscherben, nagyon várom tőle a jó eredményt, és Zoli, mindent elmondtál az RFK Richmondi szerepléséről. Én jövök a másik pilótával, Chris Buscher, és hát szeretnénk gratulálni itt a Fantasy elmúlt heti győzteseinek, ugyanis közben kikutattam őket. Phoenix részvén a The Twins Win felhasználó, nevű felhasználó nyert 258 ponttal, úgyhogy szívből gratulálunk, második lett Zsivi, és Holt versenyben a tavalyi győztesünk Zetor megjelent 250 ponttal szintén természetesen, és így bemondom a negyedik helyezetet is, Hun PC 32 volt, 246 ponttal, úgyhogy nagyon-nagyon szoros volt ez a Phoenix is. Bristolban pedig Znónak, vagy ZNO-nak szeretnénk gratulálni 242 ponttal. Ő nyerte a Network 4 NASCAR Fantasy fordulóját, második lett Kincses 87, harmadik pedig Német Misu, úgyhogy gratulálunk mindenkinek. Egyébként az összetetben Szénc 96 vezet, Hun PC 32 a második, és Kincses 87 a harmadik, hát meglepő módon ismétlődnek a nevek. És ez volt erre a hétre a Menjetek Körbe podcast. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt élőben velünk volt a twitch.tv/, menjetek körbe hu oldalon és livestreamen, és természetesen köszönjük mindenkinek, aki a podcast applikációban idáig eljutott, mert hát ez is egy hosszú epizód. Találkozunk 2 hét múlva. Jó szurkolást kívánunk addig is mindenkinek. Jók legyetek. Sziasztok. Hello.
Sziasztok. Sziasztok.